Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban Osváth Zsolt lesz a vendégünk, akivel kivételesen nem csak kifejezetten az életéről vagy az életútjáról fogunk beszélgetni, hanem kifejezetten az üzleti ényéről, arról, hogy milyen ő, mint vállalkozó.
Kezdve az influencer karrierjétől előtte a tévézésre is ki fogunk térni, és aztán hát két éttermet húzott fel.
És persze kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ő ezt az egészet hogyan élte meg, milyen neki ez a vállalkozói lét, szereti-e egyáltalán csinálni.
Mi volt a legnehezebb és a legszebb pillanata.
És hogy mit tervez a jövőre nézve.
Mindenek előtt viszont iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el, hogy a leírásban található kuponkóddal egy hónapig ingyen olvashatjátok a HVG 360-at. És mielőtt kezdenénk Osváth Zsolttal, még egy pár másodperc figyelmet kért tőletek az adás szponzora, a Raiffeisen Bank.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
A mai vendégünk tehát Osváth Zsolt. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a nézőket is, meg titeket is, meg mindenkit is, akit a környéken jár.
Azt szoktunk mondani erről a műsorról, hogy sikeres magyar vállalkozók történetét mutatjuk be, de egyébként volt már olyan vendégünk, aki...
Aki nem volt sikeres.
Hát legalábbis azt állította magáról.
Ő azt érezte, vagy nem volt vállalkozó.
Ja, igen.
És te hogy vagy ezzel? Te hogy szoktad bemutatni magad? Influencer, étterem tulajdonos?
Hát a sikeres az nem tartozik közéjük. Én egyébként az influencer szó az nagyon el van inflálva itt az országban, ugye mindig ez egy ilyen visszatérő mondásom, hogy itthon az az influencer, aki kiteszi a csöcsét hétfőn McDonald's-ot, kedden Burger King-et, szerdán KFC-t reklámoz, és utána pénteken pedig egy fogyasztószert természetesen. és akkor tulajdonképpen erről ismerszik meg az influencer, hogy ő reklámoz. Azért ez nálunk egyel okosabb vagy fejlettebb közegben azért nem így van. Tehát ugye maga az influál szó az, hogy első körben talán valamilyen irányba terel. És hogyha van közben szponzoráció, az nem annyira probléma. Azért sokszor láttunk már olyat, és itthon is van példa, amikor ugye valaki abból válik, vagy abból lesz ismert, hogy ezeket az influencereket ekézi, és megint csak egy visszatérő mondásom, hogy végül mindenki azzá válik, amire megesküdtek, hogy sohasem lesznek, és aztán utána azt látjuk, hogy ezek az emberek, akik igazából rendelésből váltak híressé, ő náluk már tulajdonképpen szponzorációs tartalmon kívül semmi más nem látsz. Fölmerülhet a kérdés, és hogy én nekem szoktak-e lenni ilyen tartalmaim, természetesen szoktak, én nekem rendszerint nagy díjaim vannak, ezek olyanok, amik hosszú távra szólnak, kevés, tehát hogy nem tudok csillagtérképet, vagy fogfehérítőt, vagy tököm tudja ilyeneket, nem reklámozom. Amíg nagyobb dílek vannak, azok olyan nagyobb dílek, amihez nagyon szívesen adom a nevet, kipróbáltam minőségek, de ezek nem is inkább feltétlenül termékek, hanem mondjuk szolgáltatások, vagy nagyobb rendek, nagyobb cégek. Én magamat egyébként egyszerűen a nevemen szoktam bemutatni.
Ez a legegyszerűbb.
Igen, ez az, ami fixen működik viszonylag nagyobb mennyiségű tömény alkohol elfogyasztása után is. A sikerre visszatérve, hogy ugye sikeres, fura, hogy ki miben méri a sikert, nem?
Te miben méred?
Hát semmiképpen sem a bankszámlámban. Mert hogy tényleg ültem én már nagyon boldogan egy padon egy olyan emberrel, akit nagyon szerettem, és nem feltétlenül volt pénzünk, akár csak mondjuk az exemre visszagondolva, hát mi tényleg úgy kezdtük az életünket, hogy azért ott napról napra ki voltunk számolva, és elképesztően boldogok voltunk. És amikor már azt mondom, hogy mindenre megvolt a pénzünk, amit szeretünk volna megvásárolni magunknak, mégis beütött a krach, aztán elváltunk. Tehát, hogy a siker sokan még nem értik, és ez szerintem idővel alakul ki minden emberben, hogy nagyon klisés, tehát tényleg egy pillanat alatt bekopog mindjárt a Szabó Péter, mikor meghallja ezt a mondatot, de hogy tényleg a siker az egyáltalán nem a pénzben mérhető, és én erre most már nagyon tudom, hogy ez nem így van. Mert hála jó Istennek azt mondhatom, hogy én nem tartom magamat egy meglehetősen gazdag embernek, vagy módos embernek, de amit szeretnék, azt meg tudom vásárolni magamnak. Viszont vannak olyan területek az életben, ahol azt gondolom, hogy nem vagyok sikeres, ahol azt gondolom, hogy kudarcot vallottam, és most már ezek a dolgok sokkal-sokkal fontosabbak az én életemben, mint az, hogy minden egyes nap termeljek, és minden egyes nap pénzt keressek. Kell a pénz, persze megmondják azt, hogy hát a pénz nem boldogít, de mégiscsak azért a Seychellen vagy egy tájtengerparton sokkal szívesebben sír az ember, nem? Tehát azért ott tudunk jobban szomorkodni, meg ott kedvesebb, kellemesebben tudunk szomorkodni, de nem igaz. Ez egyébként nem igaz, mert amikor szomorú vagyok, bárhol járok a világban, ott szomorú leszek.
És hogyha csak kifejezetten mondjuk a vállalkozásodra gondolsz, tehát hogy nem a nagy képet nézzük, hanem csak úgy, hogy elkezdtél mondjuk egy éttermet, egy lángosozót, van a YouTube csatornád.
Hát, hogy ez alapján mérjük, akkor persze sikeres vagyok, de...
Volt, amikor mondjuk elkezdted, hogy kitűztél valami célt, hogy ideig akarsz eljutni, ezt mindenképp meg akarom csinálni, és akkor mondjuk ennek az egyik lépése volt akár a étterem, vagy lángosozó.
Hogyne. Hát amikor felkerültem a Forbes listára, akkor mondtam, hogy szeretnék majd milliárdos lenni. Nem jött be, azóta sem történt ez meg. De nagyon rossz oldalon kopogtatok mindig. Igen, például ezt nagyon éltem volna, egyszer milliárdos leszek, de már nincsen bennem ez, már nem akarok milliárdos lenni. Mindig voltak célok, voltak hatalmas bukások is. Tehát, hogy nyilván erről kevesebbet beszélünk, mert az ember a kudarcait azt férfiatlannak gondolja, és nem feltétlenül gondolja azt, hogy erről beszélni kéne, vagy ezeket meg kéne osztani. De ezt azért én is nyúltam bele olyan dologba, amiből 15-20 milliós veszteségek lettek, és azért ott azt mondtam, hogy húha, itt azért lehet, hogy probléma lesz.
Ez milyen terület volt?
Vendéglátás. Hát ott konkrétan a Lupa. Uh-huh. Ott egy hatalmas nagy befektetést csináltunk, és olyan minuszos lett, hogy ezt el nem bírod képzelni.
Mi volt a gond? Tudunk egy kicsit erről beszélni?
Persze. Hát eleve ugye a koncepció, tehát hogy a Lupán mi megalkottunk egy olyan partszakaszt, kvázi tengerpartszakaszt, ami egészen egyedülálló volt az országban, de egyébként szerintem Európa szinten is egy ilyen Barbie világot álmodtunk meg, ugye maga az unicorn is témakör, amilyen éttermünk, nekünk tematikus éttermünk is van, erre a témakörre megálmodtunk egy beachet, hatalmas baldahinos ágyakkal, amiknek darabja volt közel 1 millió forint, 700 000 forint. Rózsaszín kifutóval, rózsaszín pálmafákkal, amit el tudsz képzelni. Tényleg a legminőségibb olasz bútorokkal. Hát Zsolti úgy van vele, valamit csinál, akkor patika legyen.
Csináljuk mert, rendesen.
Hát, hogyne, persze. Hát, hogyha valaki ott lefotózza magát, az minden szögből úgy nézzen ki, hogy azt tudják mondani, hogy ja, ez az Osvágy Zsoltiak a helye. Na ez akkor, ez fasza. Hát be is vásároltunk minden. Hát aztán elmaradt a szezon, indult eleve júliusban, vagy olyan idő volt, hogy négyen kellett fognunk azokat a baldainos ágyakat, hogy ne Szentendrére lökj át a szél. Igen, és eleve a koncepció, amiben mi megállapodtunk, ugye mi betársultunk egy másik helyhez, ők árultak italt, alkoholt, mi pedig ételt. Mi nem árulhatunk alkoholt, hát és ezzel nem árulok el nagy dolgot, hogy az egyik legnagyobb haszon tulajdonképpen az alkoholon van, hát persze, hiszen 4 centével áruljuk annyiért, majdnem, mint amennyibe az üveg kerül. És hát nekünk ezen nyilván nem volt hasznunk. Az emberek akkor abban az évben pont nem is annyira költöttek, ugye elmaradoztak az emberek. Amikor a Lupán...
Bocsánat, ez melyik év volt?
Hát akkor se tudja, 2020... Mikor csak az 2-3 éve, aha, igen. Ja, de hát, okay. Hogy általánosságban mindenhol lehetett látni, hogy egy kicsit ugye a gazdaság, ugye az infláció, de ott azért azt lehetett érezni, hogy ott szar lesz a palacsintába, de hát én úgy voltam vele, hogy engem ez nem érint, hiszen hát amihez én nyúlok, az biztos aranyjá válik, nem így lett. Igen, hát itt ugye az ego, ez nagyon fontos, hogy az üzletben az egót azt érdemes néha félretenni, és érdemes egyébként a racionalitás talaján megmaradni, amennyiben nyilván azt szeretnénk, hogy ez egy profitot termelő vállalkozás legyen.
Viszonylag ritkán van, hogy nem ezt szeretnénk.
Hát igen, de az a durva, hogy én az vagyok, aki... Én hajlandó vagyok még annak ellenére is tolni bele a munkát és a pénzt, hogy látom, hogy nem jön vissza, de hogy még jobb legyen. Tehát, hogy a minőséget növelni, nem mindenki van ezen, tehát van, aki úgy van vele, hogy a szart is eladja, és megveszik. És egyébként látom azt, hogy igen, van rá kereslet, sajnos megveszik, de valamiért, nem tudom, én ez nem, van bennem egy ilyen, hogy én ez nem akarom a nevemet adni. Lehet ez ilyen, nem tudom, ilyen beképzeltség, lehet komplexus, bármi lehet, nem tudom, tehát az van, hogy én olyan dolgokat szeretek csinálni, amiktől így az ember tátva marad a szája. És ez is olyan volt. De mindegy, elmaradoztak a vendégek, amikor voltak, tehát amikor a Lupán voltak, nálunk tele voltak. Tehát mindenki célirányosan hozzánk, ott az összes baldahint, az összes napágyat, mindent, amit el tudsz képzelni, kibéreltek. Hatalmas Unicorn Beach felirat tényleg, most éppen a Patrik most küldte a raktárba, hogy nagyon szépen egymással lettek téve, ott rohadnak, de az is ilyen milliós tétel volt, tehát, hogy de nekem kellett az másfél méteres unikorn és felirat, hogy a túloldalra...
Hát, amit fel tudod használni.
Hát, ha igen, hát betűnként maximum eladom, tehát, hogy nem tudom, hogy van egy jó István, vagy Norbert nevű ismerős, igen, akkor sok mindent ki lehet rakni, már gondolkodtam, hogy miket lehet. Ja, vettünk unikorn is lovat, van már egy, de vettünk még egyet, hát azért mégiscsak kell, ugye? Mi kellhet az ember boldogságához? Kettő nyomtatott unikorn is, vagy 3D nyomtatott unikorn is, hogy tököm tudja, miből csinálták. Németországból, tehát csak a szállítás egy vagyon volt. Na mindegy. De bejöttél a Lupára, és az első, amit megláttál a túloldalról, az Unicorn Beach volt, és jöttek is oda az emberek. De hát nem hozta vissza. És az egy olyan, a végére úgy, hogy még próbáltunk eladni cuccokat, meg így felhasználni, tovább hasznosítani, azért ott szerintem ott is 15 és 20 millió körüli volt a bukás. Megráztuk magunkat, összehúztuk a nadrágszíjat, és hát igyekeztünk. De egyébként meg közben az van, tudod, hogy én a hétköznapokban nem élek nagy lábon, tehát egy középkategóriás Forddal mászkálok, céges autó egyébként, nem tudom, nem hordok designer ruhákat, a cipőmet például outletbe vásárolom, tehát nem az van, hogy mit tudom én, turiba vásárolok, és sütő margarint eszem, de hogy nincsen az bennem, hogy azért, mert mondjuk meg tudnék engedni magamnak bizonyos dolgokat, megengedek. Nyilván ez több dologból is tevődik össze, az egyik az, hogy aki egyszer már volt szegény, az soha nem akar újra szegény lenni, és mindig tartalékolsz, mindig szeretnéd látni, hogy van annyi. Hogyha én most mondjuk egy évig nem dolgozok, eltörik a kezem, a lábam, megnémulok, megbénulok, letartóztat a Fidesz valamiért, vagy nem tudom, vagy valamit rám tudnak éppen húzni, és nem tudom, előzetesbe kerülök, akkor is legyen egy biztonsági tartalékom. Úgyhogy az, tehát nem csődöltünk be teljesen mondjuk a Lupa miatt, de rezgett a léc.
Ugye nagyon sokszor szokták mondani, hogy az ember úgymond egy kicsit túltolja, tehát hogy megpróbált valamit, nem megy, de akkor is próbálja. Neked mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy ezt azért talán jobb elengedni?
Hát a szezon vége. Tehát hogy a szezon vége, és akkor leültünk Patrikkal, és akkor mondtam, hogy akkor ezt te hogy látod? És mondta, hogy én oda többet a lábamat beleteszem. Mert baszott sokat dolgoztunk, de tényleg. Tehát amikor azt mondom, hogy mi ezt, hogy felépítettük oda, azt tényleg úgy értem, hogy mi oda mentünk és felépítettünk a két kezünkkel.
Te magad, aha.
Igen. Tehát azért mondom, hogy nálunk nagyjából tényleg minden úgy történik, nagyon nehezen delegálok. Most már egyébként könnyebben, de nehezen delegálok viszonylag feladatokat. Mindig abban hiszek, hogy az van megcsinálva, amit én megcsinálok. De most már amúgy az elmúlt ilyen másfél évben egészen jól haladok ebben a történetben. És hát tényleg ott mentünk, festettünk, fúrtunk, faragtunk, mindent, amit el tudsz képzelni. Tényleg nagyon sok munka volt benne, és talán ez volt az első, és hát ilyen legnagyobb pofon is üzleti életben, amikor rájöttem arra, hogy nem kell mindenben feltétlenül belevágni, ami elsőre tetszik neked, meg jól néz ki. Jól nézett ki, egyébként mai napig is azt mondom, hogy gyönyörű, és azóta sem volt ennyire szép semmi ott a környéken. Hát ez egy drága beach volt nekünk, igen, ennyi pénzből már bárhová elmehettünk volna viszonylag hosszú időre. Igen.
Én egy picit visszakanyarodnék az elejére, hogy akár a YouTube csatornánál, akár az éttermeknél mi volt előbb a vállalkozói kedv, hogy te saját magadnak szeretnél valamit csinálni, vagy a konkrét ötlet, hogy csatornát szeretnél, éttermet szeretnél?
Ezek igazából mind okokozat. Azt én mindig tudtam, hogy nem fogok tudni feltétlenül alkalmazotti létben megöregedni. Ezt is sokszor elmondtam. Nem voltam egy túl alázatos fiú életem során. Nehezen jöttem ki a főnökeimmel, nehezen fogadtam el bizonyos szabályokat. Mindig egy kicsit ilyen... nem tudom, renitens voltam. És bennem volt az, hogy hát én ezt tudnám jobban is csinálni. És nem hitték el az emberek. És aztán úgy voltam benne, hogy jó, akkor bebizonyítom. És bízom benne, hogy sikerült. Hát a YouTube az egyértelmű volt, hát kirúgtak az RTL-től, és hát valamit kellett kezdeni. Ezt is el szoktam mondani, hogy a titanikus videókazettás dobozunkban volt a félretett pénzünk, megszámoltuk Patrikkal, és akkor 2-3 hónapig tudtunk volna abból élni, aztán utána annyi, megyünk a Blahára, a kristásokhoz kajáért. És akkor mondtam, mentünk volna ki a Survivor-be, oda dolgozni, de hát ugye lemondták az egészet. Engem kirúgtak az RTL-től, nem csak engem, 200 ember, tehát hogy ott nem volt ilyen nagyon, nagyon válogatás. Tehát ez egy kicsit azért esett szarabból, mert én nagyon sokat belefetszöltem ebbe a melóba, hogy egyről a kettőre jussak. És kirúgtak, és akkor mondtam, hogy hát akkor mi? Hát akkor legyen a YouTube. Kicsit ilyen Covid szülte az én YouTube csatornámat, és akkor elkezdtük össze két telefonnal, Temus mikrofonnal, de az emberek nézték. Mert hogy nem az érdekelte őket, hogy mivel van felvéve. És egyébként mai napig azt tudom mondani, hogy nagyjából tök mindegy, hogy tényleg egy telefonnal dolgozol-e, vagy a nem tudom, az A-Series Sonic-kal, vagy mi van nálatok? Bárcs kellett. Odáig. Szóval igen, szóval tök mindegy, a tartalom. A tartalom az, ami fontos, és az emberek valahogy így meglátták azt, hogy beszélgetek azokkal az emberekkel, akik normál esetben sokunknak elérhetetlenek. Ördög Nórával kezdtem, Puzsér Robival, ezeket az embereket csak a tévében látod, és akkor ott van egy srác, aki kvázi lehet a szomszéd fiú, mert hogy nem az van, hogy egy nem tudom, egy értelmiségi családból született, és te egyértelműen erre az útra van predesztinálva, mert mondjuk a szülei is a tévében dolgoztak, vagy ilyen körökben mozogtak, hanem nem, ott van az Aci srác, aki egyszer csak ott találja magát a Puzsér Robival szemben, és kérdezgetheti. És olyan kérdéseket tesz fel, pont olyan egyszerű, és pont olyan világos kérdéseket, mindenféle újságírói gátlások vagy szabályok nélkül, hiszen nem vagyok újságíró, meg riporter, és ezért tulajdonképpen bármit megkérdezhet, és ezt az emberek élvezték, hogy ez olyan, mintha nálunk lenne a nappaliba, olyan, mintha én kérdeznék, de jó, és ezt elkezdték szeretni. És akkor ma úgy voltam vele, hogy akkor ezt csinálom. És az étterem pedig szintén olyan dolog volt, hogy csináltam a YouTube-ot, és azt éreztem, hogy oké, van a YouTube. Hát de mi van, ha nem lesz? Lehet, hogy ezt megunják egyszer az emberek. Lekopogom, most már 2018, hány éve az? 7, igen. 7 éve még mindig növekvő feliratkozó szám, állandó nézőim vannak, tehát hogy még mindig mennek a videók, még mindig kíváncsiak az emberek, még mindig itt vagyok, ülök a HVG-be, meghívtok, tehát hogy hál' Istennek nem az van, hogy egy ilyen egynyári kaland lettem, de akkor ezt nem tudtam, tehát akkor úgy voltam vele, hogy jó van, hát és hogyha befutcsol a YouTube, akkor mi lesz? Akkor megyek vissza sört csapolni? Visszamegyek én, de mi lenne, ha inkább nálam csapolnák a sört?
Az mennyivel jobb ötlet.
Az mennyivel jobban hangzik, nem? Nem.
Abszolút,
én akkor megszólal Morgan Freeman, de nem hangzott jobban. Mert egyébként tényleg sokkal melósabb ez, sokkal melósabb a vállalkozói lét, mint egyébként az alkalmazotti lét. Alkalmazottként reggel bemész, tudod, hogy meddig tart a munkaidő, tudod, hogy egy héten hány napot dolgozol, a hónap végén megkapod a fizetésed, a vállalkozó vagy a tulajdonos vagy az akárki kifizeti utána a járulékokat, te meg elköltöd, piadrók, kurvák, lakbér, és ennyi. Neked ez itt vége. Hát a vállalkozóval nem így van. Tehát, hogy nekem nincsen szabadságom, nekem a világ bármely pontján vagyok, nekem ha tüzet kell oltani, akkor tüzet kell oltani, és már elképesztően vágyom arra, hogy egy picit alkalmazott legyek. Nyilván úgy azért ez egyel könnyebb, és az ember úgy jobban vágyik rá, hogy közben tudod, hogy van egy biztos pontod, tehát hogy ott van az éttermed, vagy ott van a YouTube-od, vagy ott van a félretett pénzed, és így mersz kísérletezgetni, hogy mondjuk újra valami olyan munkát csináljál, ahol nem a tied a nap végén a felelősség. Nagyon össze tudja ez nyomni az embert. Nagyon, tényleg. Tehát azt mondom, hogy ha csak nem érzel óhatatlan vágyat, és nem érzed azt az életedben, hogy annyira összeférhetetlen vagy, vagy hogy annyira téged ez hajt, nem kell mindenkinek vállalkozni. Én nem értek azzal egyet, hogy ezen a földön mindenkinek ugyanannyi pénzének kell, hogy legyen, mindenkinek gazdagnak kell, hogy legyen, mindenkinek vállalkoznia kell. Szerintem ez egy fasság, ez egy butaság. Mert tényleg csak egyszerűen gondolj bele abba, hogyha a funkcionális analfabéta, vagy az analfabéta emberek ugyanakkor a vagyonnal rendelkeznének, mint te vagy én, mire költenék azt a pénzt? Biztos, hogy jó lenne az a világnak, és nem azt mondom, hogy éljenek nyomorba, tehát nyilván kell egy olyan szociális norma, amit meg kell nekik teremteni, de a pénz, pláne a sok pénz, az nem mindenkinek való. És aki azt állítja, hogy de is, ő ebben nem gondol bele. Azzal se értek egyet, hogy a világ vagyona és a legtöbb pénz, a világ hány százalékánál, hogy biztos tudjátok, de hogy nem tudom, 1-2-3 százalékánál van, tehát nyilván ez sem egy normális dolog. Ugyanakkor azt mondom, hogy sem a sok pénz, sem a vállalkozói lét nem való mindenkinek. És hogyha te biztonságban, nyugodtan érzed magadat a munkahelyeden, és az tök mindegy, hogy egy gyári szalag mellett állsz, vagy zöldséget árulsz, vagy takarítasz, ez is olyan sokan ilyen pejoratív, vagy ilyen degradáló takarító. Hát én 18 évesen én is lakásokat takarítottam, de nagy, hát most mi van ebben? Szóval valaki jól érzi ebben magát, és így teljes az élete, csak azért ne kezdjen el vállalkozni, hogy elmondhassa magára, hogy vállalkozó. Ez egy sokkal ingoványosabb talaj, és talán ami a legfontosabb, hogy szerintem évekkel rövidíti meg az életedet. Ez a rengeteg stressz.
Ezt is akartam kérdezni, hogy mennyire lehet erre egyáltalán felkészültem, amikor belevágtál, akkor mennyire készültél arra, hogy ez így ennyire meg fogja változtatni az életedet? 0-24-ben oda kell figyelni erre.
Hát semmennyire. Most gondolj bele abba, hogy az én szüleim, ők a legalapvetőbb dolgokra sem tanítottak meg az életemben. Ugye én az intézetben a nevelőim sem tanítottak meg a legalapvetőbb dolgokra, hát ők reggel bejöttek, este mentek, az egy dara volt tulajdonképpen. És erre én tudom, hogy rengeteg coach, meg mit tudom én, mik vannak, akik
talán már túl sok is.
Persze, igen, akik azt mondják, hogy én most megtanítalak téged vállalkozni, én megmutatom, én egy guru vagyok, és én most elmondom neked, lófaszt, erre nem lehet megtanítani. Tanácsokat adhatsz. Mm-hmm. Tök oké. Talán a Balogh Levinek, vagy a disznós ember, akinek a valamilyen András, akinek nagy ilyen disznótelepe van, vagyis a Cápákban volt. Mm-hmm. Na mindegy. Talán neki is vannak ilyen kurzusai. Igen, neki is vannak ilyen kurzusai. Tehát ezek egyébként tök hasznosak tudnak lenni, amennyiben egy hiteles ember, tehát hogy azt mondja, hogy van mögötte nem tudom 5 cég, 10 cég, évente nem tudom csinál hány milliárdos árbevételt, meg nem tudom, van X alkalmazottja. Tehát ezek lehetnek hitelesek, és azt mondom, hogy ezek hasznosak, de sem a Balogh Petya, sem az az András, sem a Józsi, sem a Pista, sem a Péter, sem az Attila, senki nem fogja tudni neked megmondani, mit fogsz érezni az első kudarcodnál. Ahogy azt sem, hogy mit fogsz érezni az első sikerednél. Nem fogja tudni neked elmondani, mit fogsz érezni, amikor először ver át az egyik alkalmazottad, vagy lop meg. Uh-huh. Nem fogod tudni. Nem fogja tudni neked elmondani, hogy mit fogsz érezni akkor, amikor észreveszed a barátaidon, vagy a haverjaidon, az ismerőseiden azt, hogy irigyek, mert neked jobban megy. És nem a sikereidnek, nem beled örülnek, hanem bántja őket az, hogy ők nem ott tartanak. Ezekre nincs recept, hiszen mindenki máshogy éli meg. Én is máshogy élem meg, valószínűleg ti is máshogy élnétek meg, van, aki ezt leszarja, van, aki nagyon magára veszi. Erre nincsen iskola, és engem sem tanított meg senki. Szerinted mondta az bárki is, hogy Zsolt, ha te digitális tartalomkészítő leszel, akkor ilyen nehézségek lesznek az életedben. Hát, hogyha feléről tudtam volna, az életbe föl nem töltöm az első videómat.
Igen, most 7 év után ezt mondod.
Persze, persze. Persze. Tehát, hogy félrejtésnek nem bánom, de nem biztos, hogy újra kezdeném. Mert rengeteget adott, de rengeteget el is vett. És összességében persze, hát, hogyha mérleget nézed, akkor többet kaptam ettől a dologtól. Lett egy új életem, van tényleg egy biztos anyagi hátterem, lettek éttermeim, lettek követőim, szponzorok, stb. de azért ez nem egy könnyű terep. És amikor elhívnak ilyen egyetemre, vagy főiskolára előadást tartani, akár csak, hogy, vagy bármilyen, hogy hogyan legyen valaki, nem tudom, influencer, digitális tartalomkészítő. Én mindig el szoktam mondani a kisnőnek, aki éppen fölhív, hogy hát el kéne menni előadást tartani. Az mindig egy nagyon vicces történet, hogy én megyek egy egyetemre, mit keresek én ott életemben, be nem tettem a lábamat. Másért csak előadást tartani azoknak, akik le fognak diplomázni. Tudod, ez egy ilyen nagyon ilyen furcsa helyzet. Mindig el szoktam mondani, hogy én nem a motiváló srác vagyok, én a demotiváló. Tehát, hogy én nem fogok ilyen hangzatos fasságokat mondani, hogy és igen, és éld meg. Én azt fogom elmondani, hogy miért ne csináld. És hogyha ennek ellenére valaki akarja csinálni, az való tartalomgyártásra, az való arra, hogy kitegye a kirakatba az arcát. Hogyha valakit viszont el tudok rémészteni az én történeteimmel, akkor annak egyértelműen nincsen keresni valója sem a képernyőn, sem pedig az online világban. Úgyhogy nincsen erre felkészítő tanfolyam. Egyébként sokszor gondolkodtam már rajta, hogy valamilyen kurzus, hogy valamit csinálok, de pont így, hogy tehát én nem azt akarom elmondani az embereknek, hogy így lehettek sikeresek, hanem azt tudom maximum elmondani, hogy hogy élhetett túl. Mert időnként tényleg van az, amikor az ember így azt mondja, hogy kellett ez nekem. És félrejtésre ne esik, szeretek tartalmat gyártani, szeretek egyébként vendéglátózni, de na, azért így mindent összevetve sokat kiveszed az emberből. Nem mindenkinek való, és ezt nagyon őszintén mondom, hogy most nem tudom, ül valaki pályaválasztás előtt esetleg a képernyő előtt, és azt mondaná, hogy de én mégiscsak tartalomgyártó akarok lenni. Próbálja meg először azt a McDonald's-ot, én azt mondom. Nézze meg, hogy milyen az, vagy bármi mást. Nyilván van ezerféle dolog, amiben ki lehet teljesedni, meg már amúgy is annyi influencer, annyi tartalomgyártó, annyi celeb van itthon, hogy Dunát lehet velük rekeszteni, minőségiből nyilván jóval kevesebb, de hát na. De hát akinek az az élet célja 20 évesen, hogy ő celeb legyen, az valószínűleg nem a minőségi celebséget fogja választani.
Igen, mert ő így áll hozzá a labból.
Érzelmileg neked egyébként melyik volt a legnehezebb ezek közül, a példák közül, amiket mondtál, hogy akár az alkalmazottakkal a konfliktus?
A barátok. A környezetem. A környezetem, ahogy reagált. Ez egy nagyon jó lakmuszpapírja volt egyébként a kapcsolataimnak. Elképesztően elkeserítő volt sok esetben látni. Ugyanakkor viszont voltak nagy meglepetések, akiről tudod, nem is gondoltam volna, hogy ő ennyire tud örülni annak. Nyilván az emberi kapcsolatok, hogy hogy alakulnak át. Ugye nekem nem, tehát hogy viszonylag kevés családtagom van, és ennek a nagy része is inkább a volt férjemnek a családja, de azért voltak ilyen távolabbi rokonok is, akik megjegyezték, hogy felénk se nézel. Hát de mondom, az elmúlt 20 évben sem néztem felétek, hiszen egyáltalán nem képeztétek az életem részét, és én a továbbiakban is el tudok ettől tekinteni. Tehát, hogy meg hogy a, nem tudom, a Mari nénén segíthetnél, meg amit tudom én kint segíthetnél, hülye vagy. Hát amikor nem volt ennem, akkor Mari néne hol volt? Hát bassza meg Mari néne, meg az egész családot. Hát engem hol érdekel, a harmadik unokatestvére, meg mit tudom, és megtalálnak, hogy de még régi békással anyádat ismertük, és hogy de jóba voltunk, és én még ilyen kicsinek még tologattalak, meg a kezembe voltál, meg haver, kit érdekel, hogy te engem tologattál, meg a kezedbe voltam. Úgyhogy hát ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog, de van is valami ilyen mondás, hogy nem tudom, hogy legyél gazdag, és hogy megtudod, hogy kik a barátaid, hogy legyél szegény, és megtudod, nem tudom, valami ilyesmi. Én mind a kettő részét megtapasztaltam. Összességében egyébként a big picture az azt mutatja, hogy olyan emberek vannak, vagy voltak mellettem, akiknél nem feltétlenül ez volt a konfliktus, de sajnos a környezetedet nagyon tudja befolyásolni a te sikered. És hát nem mindig jó irányban.
És akkor mi volt a legboldogabb pillanat?
A vállalkozásban?
Igen.
Mindig a megnyitók. Mindig a megnyitók. Én van, aki szerint egyébként csettintéssel el tudom sírni magam, nem cáfolom, tehát van az az összeg nyilván. Van az az élethelyzet, amikor ez megkívánja. Mindenképpen legyen kamera és fény, csak ennyi rögtetés. De azok mindig. Az unikornist, amikor megnyitottuk, akkor először egy ilyen béta üzemmód, bármint, hogy abból a szempontból béta, hogy vendégek üzemmódjából, hogy ugye rendszerint általában az ilyen megnyitókra nem Vasvári Vivieneket és társaikat hívják meg, az a lényeg, hogy 200 ezernél több követőd legyen, és akkor kapsz ingyen hamburgert, meg drága pezsgőt, és akkor mindenki be tud pózolni. Én a régi gyermekotthonomból, abból a gyermekotthonomból felnőttem, én azt őket hívtam meg a gyerekeket, hogy teszteljék. Lát, hiszen ők a legőszintébbek. Ha ők azt mondják, hogy szar a hamburgerem, akkor szar a hamburgerem. Menség. Tehát akkor ott nincsen, ők nem azért
és
fogják...
És ők megmondják a szar.
És ők megmondják a szar. Így van. Tehát ők nem azért fogják azt mondani, hogy jó a hamburgerem, hogy kitegyék az Instára, mert ugye nekik értelemszerűen nincs Instájuk. Az egy nagyon boldog pillanat volt. Végig bőgtem a nyilván. Tudod, hogy és volt egy kislány, aki hogy ez életem legboldogabb napja. Ugye, hogy összeestem, hát mondom, én ezt nem, tehát, hogy, ja. De az, hogy most is elérzik, hogy, ja, ez nem a kameráknak, tehát nem fizettetek.
De vannak fények
de vannak is. Fények, vannak fények, de cserébe, hogy nincs gázsi, úgyhogy nem is értem. De azt mondom, ez tényleg egy olyan pillanat volt, hogy arra mindig nagyon szívesen gondolok vissza, amikor jöttek a kicsik, és egyébként nálam minden üzletemben minden állami gondozott ingyen fogyaszt. Tehát, hogy az nálunk egy az elejétől fogva így van, hogy az állami gondozottak nálunk ingyen fogyasztanak, szoktak is jönni, csoportosan is szoktak jönni, mindig csinálunk ilyen rajzpályázatokat, vagy mit tudom én, ilyen kis dolgokat, hogy ez érezik, hogy valamit mégiscsak kell tenni azért, hogy kapjanak kaját, de hogy ez így jól szokott működni, az volt a legboldogabb, a lángosos, az figyelj, ez tavaly volt, behirdettük, hogy az első 100 lángos ingyenes, és utána, nem tudom, talán féláron volt a sajtos tej fölös. Hát mondjuk ki az a hülye bazdmeg, aki 40 fokba odaáll lángos tenni.
És de amikor... ez tipikus magyar, mindenki 40 fokba eszi a lángost.
De kézzel, hát igen, de hogy tudod, hogy kivárja, és elkezdtek gyűlni az emberek. És akkor elért a sor az utca végéig, utána már bekanyarodtak. És akkor ment tovább. És ránéztem Patrikra, te mondom, egyáltalán van ennyi tésztán? Na, azért mondom, itt is...
Volt?
Volt, persze. Hát dakasztottunk folyamatosan, öten álltunk bent, ugye én is adtam ki, szolgáltam ki, aztán hagytam a lányokat érvényesülni, és láttam, hogy ájoldoznak az emberek, de mi nem készültünk fel, hogy sokan lesznek, hogy nem, nekem bennem mindig van egy ilyen kis hitűség, hogy bármit, amit csinálok, hogy mondom, elmondom, nem, szerintem nem jönnének meg, mit tudom én. És itt is ez volt. És akkor mondtam Patriknak, hogy azonnal menjünk el, nem tudom hány karton szódáért, és locsoltam kint az embereket ott a 40 fokba, míg ott álltak. És mikor már kiszóltunk, hogy már nincs több ingyen lángos, mondták, ja, lesz vagyok, mi miattad jöttünk, tudod, és ez olyan is, hogy felálltam egy sámlira, mint a főni, azt tőle tanultam, és akkor hát ott próbáltam ott rendezgetni, hát ott nyilván megbénított egy busz megálló, ott nem tudott rendesen megállni a busz, nem tudtak leszállni, felszállni az emberek, jöttek a közteresek, hogy mi történik itt, mondom, semmi, csak megnyitottunk. Na azért nagyon, az nagyon, mindig a nyitók, egyébként a nyitók. Egyébként pont a lupa, na látod, ez egy, úgy látszik, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, egy rossz ómen. A lupára egyébként influencereket is hívtunk meg. A barátaim is ott voltak, de hívtunk meg influencereket is, de az influencerek közül is olyanokat, akikkel egyébként barátok vagyunk, vagy haverok vagyunk. Tehát, hogy abból a közegből nyilván, akikkel amúgy is hétköznapokban tartom a kapcsolatot. Oda meghívtunk, aztán nem hiszem, hogy ettől, de hogy az be is futcsolt. Szóval a megnyitók azok mindig nagyon jó bulik. És nem is tudod, hogy mi a legjobban megnyitóban?
Na.
A vége. Amikor így leültök, mindenki, ahol van hely, a olajos hordóra, a földre, a pult tetejére, nem tudom, és akkor ott már akkor piálunk nyilvánvalóan, és akkor megbeszél, és akkor tudod, jönnek a sztorizgatások, hogy úristen, és az, aki tizet kért, és úr, és akkor minden, és az egy nagyon jó érzés. Úgyhogy ne vállalkozzatok, de csináltok megnyitókat, ezt tudom ajánlani korlátlanul.
Vagy egy vállalkozást, aki megnyitót szervez.
Amúgy.
Megvan a piaci
rész. Amúgy, csak mondom, hogy kurva jó megnyitókat tudok szervezni. Amúgy ezen gondolkodtam, hogy azon gondolkodom, hogy miben nem vagyok jó, tudod? Végül, még nem tudom. Mondjuk agyat még nem műtöttem, de ha van jelentkező, akkor én
kipróbálom. Bevállalod?
Persze, hát ugye, most mi baj lehet, nem? Igen, akinek az agyát kell műteni, annak nagyjából mindegy, persze, hát nézzünk rá, mit tudunk ebből kihozni.
Az adás előtt néztem rá pont az Unicornisnak a honlapjára, meg az Instájára, és hát ez az iszonyatos színkavalkád fogadott. Egy picit mesélsz arról, hogy az étlap hogy áll össze, meg az van meg előbb, hogy kék hamburgert szeretnétek, vagy hogy feltétlenül akartok használni valamit, ami kék. Mármint, hogy ezt az alapanyag.
Minden, amit az Unicornis interiőrben látsz, étlapon látsz, megálmodott, az elejétől fogva az mondjuk ilyen 90%-ban én találom ki, és tudom, hogy hülyének néznek, de volt olyan étel, vagy volt olyan kampány, amit konkrétan tényleg álmodtam róla, és fölkeltem, és gyorsan leírtam, hogy ne felejtsem el, aztán visszaaludtam, és akkor fölkeltem, azt hittem, hogy azt is álmodom, hogy leírtam, de ott volt, és baszott jó kampány lett belőle. Itt mondom el először, mert eddig ezt még nem mondtam el, ez egy ilyen... nem tudtuk pontosan egyébként, hogy ezt hogy kommunikáljuk még, de úgy voltam vele, hogyha már ide eljövök, akkor talán ez a legjobb hely. Ugye a válásunk után értelemszerűen igyekeztünk fair módon mindent elosztani Patrikkal, és egyébként az Unicornis és az Unicornis dolgairól én már csak, mint hát nem is tudom, tanácsadó tudok beszélgetni, mert Patrik élet egyébként az Unicornis, én pedig a lángosost viszem. Úgyhogy hogy ebben ő a kompetens, de pont az étlap egyébként, meg a színes ételek. A kék burgert, ezt a Stitch burgert, ezt pont Patrik talált, aki mert ilyen nagyon ilyen Lilo és Stitch mániás, és ő mondta, hogy legyen Stitch burgerünk. Én meg azt találtam ki, hogy a szokásos egy szarv helyett legyen két füle, mint magának a kutya az, vagy mi, az sose tudjuk, egy űrlény, ugye? Igen, valami olyasmi. Az például ő találta ki a neveket, azokat mondjuk én szoktam. Mindig máshogy. És most ugye, hát ez egy egészen új dolog, hogy így üzletileg is próbálunk Patrikkal különválni, mert hogy mindent együtt csináltunk. És én vagyok az, aki inkább ugye a vendéglátáshoz, marketinghez ért, ő pedig az, aki inkább mondjuk a számokhoz, a logisztikához, és ez eddig így jól is működött. Na most ugye nekem kell megtanulnom rengeteg mindent, ami pénzügyel, számvitellel kapcsolatos. Egyébként diszkalkuliásként...
Ez jó móka.
Aha, igen, és ez nem is annyira működik nálam, de próbálkozom, igyekszem, te tudod, amikor egy számlázás, vagy számlázó programot Patrik leültet, és akkor elmondja, így kell csinálni. Érted? Nem. Akkor nézzük előre, így kell csinálni. Most már érted? Nem. És de, hogy ez nem. Ugyanez fordítva, hogy ő például, én elég jól főzök, és szerintem egyébként kreatív ételeket is találok ki, ami egyébként az Unicornisba elég, tehát hogy ez értelemszerűen nem fine dining, hanem ezek bistro ételek, hamburgerek és társai, street foodok. És azt meg én magyarázom neki, hogy érted, hogy ebben miért nem teszünk kecetet? Nem. Érted, hogy miért a liszt után jön a tej után jön a liszt, a tojás után? Nem. Mondom, akkor jó van. Meg leszünk így, de tanuljuk. Tehát, hogy most már lassan egy éve, hogy külön váltak az útjaink, és tanítjuk egymást folyamatosan, tehát, hogy ebből a szempontból azért nagyon erős a kötelék meg a kapocs közöttünk, és az Unicornist azt most ő viszi, de például lesz most egy kampány, amit már ő talált ki, meg a szakácsunk, de nyilván fölhívott, hogy mi a véleményem, hogy valamit esetleg gondolok-e, tudnék-e. Az egy nagyon izgalmas és nagyon jó, és például az nekem nem jutott eszembe, és mondtam neki, hogy húsi, bazd meg, tök ügyi vagy, mondom, tök jó, mondom, azért ez így tök oké. Most egy kicsit megreformálom a lángosost is, mindent megunok egy idő után, és azért is lett Patrik egyébként az Unicornis, mert én már úgy voltam vele, hogy én ott már kijátszottam magam.
Kihoztad, amit tudtam.
Igen, és egyébként is karakterileg is, meg személyiségileg is Patrikhoz közelebb áll az Unicornis tematika, hozzám meg közelebb áll a jó cupákos, zsíros, olajos, magyaros lángos, meg pörkölt, meg ilyenek. Úgyhogy ezért
nem gondoltam volna így elsőre.
Láttál volna tavaly ilyenkor anyukám, akkor nem lett volna kérdés, igen, akkor még akkor egészen más, hogy festettem. Szóval, hogy így állapodtunk meg, most így próbálunk így különválni, de hát nyilván teljesen nem fogunk tudni. Csak szerettem volna jelezni, hogy a szarakaja az unikornisban, az a Patrik hibája. Jó? Tehát, hogy ez innentől kezdve engem ezzel a dologgal ne keresetek. De nyilván azért ott vagyok, mint tanácsadó, meg mint a marketingben, akármilyen segítek meg, és ez fordítva is így van, Patrik, tehát, hogy ő azért a hónap végén is átnézi a számokat, mert mindenkinek így a legjobb.
Engem az érdekelne, hogy ugye mondtad, hogy amikor belevágtál a vendéglátásba, akkor hirtelen rátszakadt mindent, és teljesen ugye mennyi minden jött hirtelen, és akkor ezek után úgy döntött, hogy nyitsz még egy helyet.
Ha persze. Hát akkor már mindegy, tudod, tehát, hogy úgy
van. Ha már 0-24-be csinálod, akkor már lehet többet
persze,
is, nem?
Persze, hogyha, tehát akkor már ide nekem az oroszlánt is. Tehát, igen, úgy voltam vele, hogy ennél rosszabb nem lett, és egyébként amikor az Unicorn is megnyitottuk, világéletemben vendéglátóztam, tehát én tényleg a pultos voltam, felszolgáló voltam, konyhai kisegítő voltam, mosogattam, szakács is voltam, minden voltam. De hát ez az egyik oldala, tehát ugye ez a dolgozói oldal. Abban nem láttam bele, hogy tulajdonosi oldalról ez pontosan mit jelent. Tehát amikor megnyitottunk, és mondjuk jött a katasztrófa védelem, vagy jött a Nébik, vagy jött a... És akkor mondták, hogy hát kedves elgondolás ez így nem lehet. De jó, átalakítjuk. 400 000. Jaj, de jó, igen. Na, ezt így nem. 300 000. Tehát, hogy nyilván fogalmunk nem volt. A lángososan már nem volt ilyen probléma. Addigra már lehet azt mondani, hogy öreg rókának számítottunk, ami nyilván nem igaz, de vendéglátós években ugye azért mi mindig nagyon zöldfülűek vagyunk, de azért már a lángososnál ott már ilyenek nem voltak. Tehát ott már tudtuk, hogy milyen hűtők kellenek, tudtuk, hogy milyen helyiségek kellenek, tudtuk, hogy mennyi áram kell, hát ez zseniális volt az Unicornisban, egy hónapig azt játszottuk, hogy ha egyszerre ment a fritu meg a roslap, akkor levert mindent, és akkor mondtam a kollégáknak, hogy mondom, tök jó, mondom, erre ki kell találni valamit, de mondom azt, hogy óránként leveri, és akkor volt egy csengünk, és amikor elsötétült minden, akkor csengettünk, és szabad a csók, és közben mentünk gyorsan kihúzni, persze, nem tudták, hogy miért megy el az áram, ők azt hitték, ez direkt van.
Marketingfogás.
Persze, de mondom, erre ki kell találni valamit, és akkor mentünk, és a partvisnyére fölnyomkodni a izéket, a reléket a izébe. A kapcsolótáblába, és az nem tudom hány hónapig volt probléma, hogy mindig kijött a villanyász, megnézte ilyen a lakatfogó, vagy mit, ebben mennyi van, átkötötte, úgyse volt jó, sehogy se volt jó. Nyilván tanált kellett bővíteni a hálózatot. Na, a lángososnál már ilyen nem volt, tehát ott ebben már nem futottunk bele, ott már eleve úgy vettük át az üzlethelyiséget, hogy kihívtuk a áramost, és akkor a legnagyobbra bővítettük, mert ott tudtuk, hogy árammal fog majd működni nagyjából minden. Az egy ilyen könnyebb volt. Tényleg az volt bennem, hogy már, tehát ilyen szempontból mindegy. Ha így sincs szabad időm, vagy szabadságom, akkor most már igen, tehát hogy igazából...
És különben, tehát ez így mennyi plusz jelentett igazából? Tehát, hogy jelentett annyira sok
Műben,
plusz?
Pénzben, vagy szabad
időben? Nem. Tehát, hogy melóban.
Munkában.
Hát persze. A lángos az egyel egyszerűbb, mint mondjuk egy bisztró. De hát Zsoltinak ez sem volt elég. Tehát Zsolti nem az, hogy... Tehát nekem nem volt elég az, hogy csak lángost árulunk. Én ebbe is tettem egy csavart, mert mint ugye mondtam az elején, hogy mindenből a minőséget szeretném adni. Akkor nálunk legyen egy burgonyás lángos, de ebben a burgonyás lángosban legyen még ez az amaz. Erre felkértünk egy szakácsot, aki megalkotta ezt a lángost. Oké, de mit tegyünk rá? Hát lehet a metróból a pizza feltétet rátenni, de hát amit egyébként a legtöbb helyen tesznek rá, mert aztán a külföldinek kurva mindegy, hogy pizza feltétet eszik a lángoson, meg nem tudom milyen sonkát. Jó, akkor keresünk kistermelőket. Akkor a kistermelők, akkor jó, akkor csak magyarokkal dolgozunk. Akkor magyar kistermelők, jó, hát akkor nagyjából az elején nekünk vágták a disznót, tehát hogy kértük, hogy legyen ennyi kolbász, legyen ennyi sonka, legyen ennyi békön, stb. És akkor azt hozták. Ugyanúgy a tejföl, ugyanúgy az ilyen dolgok. Volt egyszer, jött próbanapra a kislány, és kérdezte, hogy mennyi vizet tesztek a tejfölbe. Néztem rám, vizet. te megőrültél. Hogy érted ezt? Tudod, és teljesen kivoltam. Mondta, hogy hát először ott dolgozott a mindegy melyik lángososban, és mondta, hogy ott meg volt adva, mit tudom én, egy kiló tejfölhöz, hány, mit, egy deci víz kell. És mondtam neki, hogy ezt azóta is mindenkinek elmagyarázom, nem hoz annyit, haszonban nincsen annyi, tehát hogy az, hogy hozzáadsz valamennyi tejföl tejet, nem hoz a haszonban annyi, vendégélményben viszont nagyon sokat ront. És akkor ott is a lángososnál is nyilván megcsavartam, jó mondom, akkor jöjjenek a raguk. Mondom, legyen marha pörköltes lángos, legyen csirke pörköltes lángos, legyen, mit tudom én, szuvid kacsaragus lángos, lecsós lángos, mit tudom én. Tehát úgy indultunk, ugye, hogy lesz egy lángosunk, és most jelenleg ott tartunk egyébként, hogy már nem csak lángosunk van, de hála az Istennek tényleg nagyon jók a visszajelzések, ott is nyilván voltak ilyen kezdeti kis malőrök, amikre rá kellett jönnünk, hogy mi, de...
Mint például?
Hát például a tészta sósága az egy ilyen visszatérő, tehát hogy én nekem már sóhatáron volt a lángos tészta. Van, akinek meg sótlan volt. Viszont ugye, mivel hogy ilyen házi füstölésű dolgokat tettünk rá, ami alapjáraton sós, ezért nem akartam azt, hogy van egy sós lángos tésztánk, van egy sós feltétünk, és akkor az ember így csinál. És az például, nem tudom, egy másfél hónap volt beállítani a megfelelő só mennyiséget, és azt gondolná az ember, hogy ez mennyire nem számít, hiszen ott van az asztalon, amit rászorsz. De számít. Kaptuk érte az egy csillagokat, hogy nem sótlan a tészta. Hát mondom, az meg. Igen.
Ezért szemettem másfél hónapot.
Igen, és akkor tudod, és akkor így és akkor hívnak, és gramra pontosan ugyanállunk a receptúrában megvan adva, hogy mennyi, és akkor emelni, visszavenni. Ebből ennyit tegyünk bele, abból ennyit tegyünk bele. Tehát ott inkább ilyenek voltak. A lángososban mondom, tehát ott már a tapasztalat miatt az azért nekünk egyel egyszerűbb volt. Most, mióta ugye szétváltunk üzletileg Patrikkal, és ő viszi az unikornist, én pedig a lángost. Hát most ugye vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen könyvelési nehézségeim. Már nem adócsalok, hanem egyszerűen csak...
Szögezzük.
Igen, nem tudom, hogy kell, de úgy is vagyok vele, hogy inkább ne tudjam, mert még aztán bármi is történet. De hogy tehát egyszerűen tényleg csak az van, hogy nem tudom, hogy felvinni a számlákat. Tehát nekem ez, igen, ezért van egy nagyon kis helyes és egyébként nagyon tehetséges üzletvezetőm, aki viszonylag tényleg nagyon sok terhet leszed rólam. De hát a meót a végén akkor is nekem kell megcsinálnom, tehát nekem, tehát ő amit kell, az beviszi a helyére, de hát ettől függetlenül a végén azért mégiscsak nekem kell ellenőriznem, amit eddig a Patrik csinált. Hát most így vagyunk.
Még a lángosos elejével kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy tudom, hogy nagyon határozott elképzeléseid voltak a szagelszívóról.
Hajaj!
Arról tudsz egy picit mesélni.
Hát figyelj! Igen, kevés dologban voltam biztos, azt, hogy nagyon jó lángost fogunk adni, akkor még ugye só mennyiséggel nem feltétlenül voltunk, igen, tisztában. Azt is tudtam, hogy termelői dolgokat, kis termelői dolgokat, de nálunk a szörp is, a lekvár is, nálunk nem lehet kapni Coca-Cola termékeket, vagy ilyen nagy üdítőgyártó cég, egyedül az ásványvíz, az is magyar ásványvíz van nálunk, kézműves sörünk van, tehát hogy nálunk csak szörpöket tudsz inni, meg sört. És ebben biztos voltam, abban is biztos voltam, hogy fog kinézni, nem mindig, de minél többet jártam a bolha piacra, már annál biztosabb voltam, hogy mik fognak hova kerülni, és abban is biztos voltam, hogy ha valaki hozzánk bejön, akkor neki nem lehet lángos szaga. Tehát az van, hogy nagyon sok helyen elmegyek, ahol egyébként kifejezetten jó mondjuk a kaja, és valamiért erre nem figyelnek az emberek, pedig ez nagyon fontos, hogy amikor, pláne, hogyha mondjuk úgy mész, hogy színház előtt elmész vacsorázni, csak gondolj bele, hogy nem tudom, beugrasz a víg előtt mondjuk, és ennél egy jó rántott húst, és akkor kijössz onnan, akkor te magad vagy a rántott hús, majd ezzel besétálsz a Víg Színházba, leadod a kabátodat, ott már az emberek megkívánnak, leülsz valaki mellé, ott 3 órán keresztül megkívánnak, de közben az igazság persze az, hogy azért ez mégis egy kellemetlen szag a zsírszak, hát ezt nem megkívánjuk, ez büdös, és na azt mondtam, hogy nálunk ilyen nem lesz. Illetve, ami nagyon fontos, hogy nem csak mi, hanem ugye a házban a lakók és ott a környezetünk. Tehát, hogy hiába kell kivezetni, a lángosnak szaga van. a zsírnak szaga van, nem a hamburger. A hamburger és a lángos a legbüdösebb. Mind a kettőt
árulok. Bevállaltad
akkor. Tehát, hogy van mind a kettőből. És akkor azt mondtam, hogy biztos van a NASA-nak erre valamilyen. És kérdezitek el, hogy van. Nem annyira elterjedt még Magyarországon, egyébként most már többen használják, mert egyébként tényleg nagyon reklámozom, nem azért reklámozom, mert hogy ezért fizet nekem a cég, hanem azért reklámozom, mert most már több mint egy éve bent van, és azt tudom mondani, hogy ez életem legjobb befektetése volt. Baszó drága volt. Tehát, hogy a befektetés felét szinte az elszívó vitte el.
Wow.
De...
Azért az komoly.
Hát azért az komoly, de az elszívó is komoly. De az olyan, mint az ETA 400, a szőnyeget fölrántja, tudod? Tehát, hogy figyelj, ott tényleg az van, hogy bejössz, hazamennek a dolgozóink, és nincsen lángosszaguk. Ott állnak az olajkád mellett, és egyszerűen nincs. Egyébként ez egy viszonylag, tényleg mondom, egy új technológia, ozon bontja le a zsír részecskéket a magában ugye rendszerben, hogy felszívja az elszívó, és végigmegy egy rendszeren, ott pedig szén szűrőkön át, és tulajdonképpen tényleg nulla kajaszag. Ez nagyon fontos volt. Amikor én ezt elképzeltem, hogy ez így legyen, akkor nem tudtam, hogy mennyibe kerül, de minden forintját megértem. És visszajön, tudod, mert hogyha büdös az éttermed, akkor ott folyamatosan a lakók fölnyomnak. És, de megérthető. Hát most kiteszed, jó, finom kék lenorra, kimosod a ruháidat, kiteszed a gangra.
És jön rá.
És nem lehet.
Aha, és beveszed, és akkor hát, van. Igen, és akkor, igen, és akkor van egy hosszú ujjú sajtos tejfölösöd. Tehát, hogy ez tök érthető. Én se szeretném, hogyha az én lakásomba, vagy a házamba, vagy az ablakom alatt sütögetnének, és büdös lenne, és akármi. Van, aki erre nem. Egyébként a Veselényi utcában meg aztán pláne, tehát, hogy nagy szinte egyébként rajtam kívül még egy páran, de nagyon kevesen vagyunk, akik ezt komolyan veszik. De nekem ez nagyon fontos volt, mert az van, hogy hiába egy csomó Airbnb-ban van pár lakó, aki megérzi a zsírszagot, és azt mondja, hogy oké, akkor följelent. Fölnyom először a közös képviselőnyilat, stb. És egy adott ponton egyébként tud birtokvédelmet kérni, ami azt jelenti, hogy téged onnan kivágnak.
Ilyen ügyetek volt, akár az Unicornisban?
Az Unicornisban volt.
Unicornisban volt.
Az Unicornisban volt. Igen, hát ott ugye érdekes, de ott nem az, ott is nagyon jó elszívó rendszerünk van, de ott, tehát ott konyha van vendégtértől elkülönítve. Van három lakó, mi csak úgy hívjuk őket, hogy a nővérek. Igen, vannak a nővérek, és akkor nem laknak ott. Airbnb-ztetnek. Hót illegálisan. Tehát, hogy a hatodik kerületben szabályoz, ha Airbnb-ztetsz, akkor parkolóhely megváltás kell, stb. Kell jelenteni. Totál fű alatt csinálják. Ott se laknak, és akkor időnként ők jönnek ellenőrizni, akkor ők úgy gondolják, hogy jó, őket zavarja, de amikor nem étterem volt ott, amikor kocska volt ott, akkor az, amikor képbolt volt, az minden zavart őket, ez a tipikus, nem tudsz neki jót tenni. Egy ideig jártam ezekre a lakógyűlésekre. Az utolsó lakógyűlésen elmondtam, hogy én maguknál gonoszabb boszorkányt az életemben nem láttam, és hogy mondhat ilyet, mondom a számmal, csókolom, és kimentem, és azóta nem mentem lakógyűlésre. Nagyon gonoszak voltak, elképesztően tényleg csak a rossz indulat, vannak ilyenek, minden kerületben vannak ilyenek, ott volt, addig nem jutottunk el egyébként, tehát nem tudták egyszerűen, kijött a közös képviselő, és mondta, hogy kijöttem, ellenőriztem, nincsen szag. Kijöttem, ellenőriztem, nincsenek rekeszek, nincs kint a göngyöleg. Lehet, hogy maguk pont akkor jönnek, amikor látják, de én 5-ből 5 napot mentem, és akkor nem volt ott. És olyanokat csináltak, hogy tudták, hogy mikor jön reggel a pékáru, és ameddig behozta a pék a gazdasági bejárathoz a rekeszeket, lefotózták, és elküldték.
Gratulálok.
És abban az 5 percben ők megtalálták a rést. Ők lefotózták, és akkor mondta, de itt a bizonyíték. És mondtam, hogy hát egy bizonyíték ott, és mondom, akkor itt van nekünk a gazdasági bejáratról a kamerafelvétel, mondom, egy bizonyíték itt. Ezért is fontos egyébként, hogy a gazdasági bejárat például be legyen kamerázva, meg azért is, hogyha betörsz a kolást, hogy kitör be, kiviszi el az árut, mert hogy igen, elkapni soha nem fogják, de legalább látod a betörőt. Szóval volt. A Veselényiben ilyen nincs. Ott egyáltalán nincs. Hát szeretnek is minket az emberek, sőt, hát a környékről is járnak, mert most nem azért, mert hogy a miénk, de tényleg jó a lángos, és tényleg jó a kaja nálunk. Én magam ott teszem, és ez egyébként tényleg az van, hogy ez nekem ez egy fontos visszajelzés, hogy nagyon válogatós vagyok, de a milángosunkat a sajnos, most is nagyon éhes vagyok, de a milángosunkat az bármikor meg tudom enni, meg a mi kajánkat. Nagyon jól főznek a lányaim egyébként, nagyon ügyesek. Meg tényleg jó a tésztánk, jó a rendszer, szeretem. Az én vagyok, a lángosos az amúgy én vagyok, tényleg.
És egy ilyen, tök jól, ugye mondtad, hogy kurva drága volt az elszívó.
Igen.
És az áramszámlámon is meglátszik ez?
Hajjaj. Az nem az elszívó miatt, nem, az elszívó az önmagában nem fogyaszt sokat, tehát most abban mit tudom, van egy motor, meg az a ózongenerátor, meg, tehát az önmagában nem fogyaszt sokat. Ami sokat fogyaszt, hát az értelemszerűen az elektromos olajsütő. Tehát azért ott ugye ipari áramot használunk, az megdobja. Az megdobja. Az majdnem a bérleti díj összegének a fele. Tehát van a bérleti díjunk, és a bérleti díjnak a fele még pluszban, az nagyjából az áram. De nálunk minden árammal mentén a gázt, azt kiköttettem.
Biztonsági okok?
Biztonsági okokból is, meg egyébként is rossz helyen volt az óra, oda más terveztem. És nem mutatott jól, úgyhogy leszedettem.
Ha ti is azon gondolkoztok, hogy esetleg vállalkozást indítotok, vagy már van cégetek és hasonló problémával küzdötök, mint Zsolt, akkor segítségül hívtunk egy szakértőt, mégpedig Szalai Sándort a Zeontól. Ő pedig el fogja tudni mondani, hogy hogyan lehet az ilyen problémákat megoldani, vagy legalábbis csökkenteni a problémákat.
Köszönjük a támogatást a Zeonnak.
És akkor, ahogy ígértük, itt is van velünk Szalai Sándor, a Zeon Hungária csoport KKV-i ügyfelek értékesítési vezetője. Szervusz, üdvözöllek a műsorban, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusztok, köszönöm a meghívást.
Zsolt az előbb éppen arról beszélt, hogy nekik is sokszor gondot okozva az energiaszámlák kifizetése. Ti kaptok ilyen hasonló megkereséseket cégektől, akik hasonló problémákkal küzdenek?
Előfordul, hogy kapunk ilyen megkereséseket. De a gazdasági életben azért előfordul, hogy fizetési nehézségeik vannak a cégeknek. Így nálunk is. Ugye az EON áram és gázszolgáltatásban van jelen, de vannak olyan megoldásaink is, ami egyszerű kifizetéseket tesznek lehetővé. A legfontosabb ilyenkor az, hogy időben jelezzék számunkra ezt a fajta fizetési késedelmet, mert elég gyorsan el lehet jutni a kikapcsolásig. Nálunk a versenypiacon 30 nap után már könnyen el lehet jutni a szerződés felmondásig és a kikapcsolásig, és azért egy kikapcsolás egy üzleti életben, egy üzleti ügyfélnél, az elég rossz reputációt mutathat az ügyfelek felé, ezért ezt jó elkerülni. Ha felveszik velünk a kapcsolatot, akkor meg tudunk egyezni egyfajta részletfizetésben vagy fizetési haladékban. Nagyon fontos, hogy ne tartsák ezt a fizetési nehézséget magukban, hanem egyeztessenek velünk.
Említetted ezt az egyszeri fizetést, vagy kifizetést, ez pontosan mit jelent?
Vannak olyan szolgáltatásaink, amikor egy napelemes rendszert, vagy egy akkumulátoros tárolót, vagy akár egy hőszivattyút helyezünk üzemben, akkor vannak ilyen egyszerű kifizetések. Az áram és a gázszolgáltatásban ott havonta egy úgynevezett folyamatos szolgáltatást adunk, ahol szolgáltatunk, és a hónap végén pedig benyújtjuk a számlát.
És akkor ne csak a legrosszabb példát nézzük, amikor valaki mondjuk eljut odáig, hogy elfelejti, vagy nem tud fizetni. Milyen más megoldásokat tudtok ajánlani a cégeknek?
Ezért nagyon fontos, hogy az áram és a gázszámlára mindenki odafigyel. Azt szokták mondani, hogy ha áram van, minden van, de hogyha nincs áram, akkor a vállalkozás biztosan nem megy, interneten sem lehet elérni, a berendezések sem működnek. Tehát azért a vállalkozók homlokterében ott van, hogy az áram és gázszámlát azt mindenféleképpen ki kell fizetni. Ezen túl, aki nem csak így rövid távon gondolkodik, hanem hosszabb távon nézi át, hogy milyen energiaköltségei vannak, ott azért vannak különböző lépések, amin érdemes áthaladni, illetve azt átgondolni a vállalkozóknak. Az első lépés, hogy azért folyamatosan figyeljék azt, hogy hogyan alakul az energiafogyasztásuk. Mint hogyha otthon lennénk, lekapcsoljuk azokat a berendezéseket, amelyek feleslegesek, nem égetjük a lámpát feleslegesen. Ez az alapszint. Szerintem ezt minden vállalkozó, egy üzleti ügyfél meglépi. A másik az, hogy egy jó szolgáltatót találjon, aki felveszi a telefont, hogyha gond van, és el lehet gyorsan intézni az ügyeiket, és talán egy olyan megoldást is tud szabni a vállalkozóra, egy olyan tarifát tud neki ajánlani, amivel energiát tud megtakarítani. Itt nekünk most van két olyan megoldásunk, ami kihasználja a megújuló energiák termeléséből adódó alacsonyabb árakat. Mind a kettő a napelemes energia felhasználástból adódó előnyöket használja ki. Szerintem ez nagyon hasznos lehet az ügyfeleknek. És a következő lépés, hogyha ezen túlmegyünk, az, hogy már valamilyen energiahatékonysági beruházást választ az ügyfél, egy napelemes rendszer szerel fel, vagy egy tárolót, de vannak azért olyan ügyfelek, akik képtelenek, mert mondjuk bérelik a telephelyüket, vagy olyan kialakítású épületben dolgoznak, mondjuk itt valahol a belvárosban egy éttermet üzemeltetnek, ahol nem lehetséges felszerelni a napelemes rendszereket. Nekük jó az a két tarifa, amit mi éppen idén dolgoztunk ki számukra, és erre jó apropót teremt az, hogy okos mérésekkel rendelkező ügyfeleknek a száma nagyon megnövekedett az elmúlt időszakban, és 2025. január 1-től már minden olyan ügyfél, aki 5000 kWh fölött fogyaszt évente, már okos mérővel rendelkezik biztosan. Lehet, hogy nem tud róla, de hogyha most kimegy és megnézi a villanyóra szekrényt, akkor ebben biztos, hogy olyan mérőberendezés lesz, ami okos mérő, ami negyed óránként rögzíti a mérési adatokat. Eddig az ilyen típusú ügyfeleket évente egyszer olvastuk le, fogalmunk sem volt, hogy évente hogyan változik, akár naponta, akár időszakonként a fogyasztásuk, most viszont megvannak a negyedórás adatok, mi is látjuk, hogy egy ügyfél napon belül hogyan fogyaszt, és ehhez illesztve tudunk nagyon jó tarifa megoldásokat ajánlani számukra.
Ugye említetted, hogy sokan használnak már akár úgy okos mérőt, hogy nem is tudják, hogy az van. Mégis milyen előnyei lehetnek ennek? Tehát hogyan egy vállalkozás számára mennyivel tudja jobban követni az áramfogyasztását?
Sokkal jobban tudja. Évente egyszeri leolvasás helyett most 35.040 leolvasásunk, vagy negyed óránként tudjuk ezt mérni, és napon belüli változását tudja követni a fogyasztásának. Volt olyan ügyfelünk, aki az okos mérés alapján vette azt észre, hogy abban az időszakban, amikor nem is üzemel a vállalkozása, nincs nyitva a boltja, jelentős fogyasztása van, és ez alapján vette azt észre, hogy feleslegesen mennek a hűtőberendezései, néha még a klímaberendezések is bekapcsolva maradnak, és ezt el tudta mondani a munkatársainak, hogy erre figyeljenek oda, ő látja ezeket az értékeket, és az ő visszajelzés alapján a munkatársai, a dolgozói elkezdtek erre figyelni, és a végén pár nem csak erre figyeltek oda, hanem arra is, hogy az anyagfelhasználásokkal, a felesleges anyagfelhasználásokkal is tudjanak spórolni, tehát az odafigyeléssel egyfajta szemléletváltozást is el tudott indítani. Tehát a legelső pont az, hogy amit mérni tudunk, az biztos, hogy tudjuk optimalizálni is. Eddig nem tudtuk ezt mérni csak évente egyszer, most itt vannak a mérési eredmények, és lehet abból látni, hogy hogyan kezdi el a munkanapját ez a vállalkozás, meddig tart igazából a működés, és amikor nincs működés alatt, akkor vannak olyan energiafalú berendezések, amelyeket jó kikapcsolni. Csak ezzel az egy megoldással nagyon sokat lehet spórolni, és erre is épült rá a mi tarifánk, az úgynevezett napkelte tarifa, ami 9 és 17 óra között kínál egy 30%-kal olcsóbb energiát a vállalkozó ügyfeleknek. Azért ez a 30% ez egy nagyon jelentős tétel, az nyilván a kenyérnél is, meg az autónál is 30% az elég szép. Itt viszont a versenypiacon a legdrágább és a legolcsóbb ajánlat között nincs 5% különbség a piacon. Ebben az időszakban 9-től 17 óráig azért a legtöbb vállalkozás biztosan üzemel. Sokan, akik nem éjszaka dolgoznak, azok nagyjából ebben az időszakban be is fejezik a tevékenységüket. Tehát mondjuk egy ipari cég is 7 óra és 9 óra között elkezdi a munkát, és valamikor 16 és 18 óra között befejezi. Mi arra építjük ezt a tarifánkat, hogy 9-től 17-ig ilyen olcsó energiát biztosítunk az ügyfeleknek, hogy ebben az időszakban működik a legtöbb napelemes rendszer, az erőművek, napelemes erőművek termelnek, nagyon sokat termelnek Magyarországon. Magyarország rendelkezik a legnagyobb napelemes erőmű termelési részarányjal az össztermelésen belül a világon. Emiatt ebben az időszakban nagyon nagy a kínálat. A nagy kínálat lenyomja az árakat, és 9-től 17 óráig olcsóbb energiát tudunk biztosítani az ügyfeleknek. Aki szerződik velünk, és ezt a tarifát választja, az biztosan meg tudja spórolni az energiáját, akkor is, illetve az energiának az árát, akkor is, hogyha nincsen napelemes rendszere. Nagyon fontos, hogy mivel a napelemes termelés okozza ezt az alacsonyabb díjat, ezt a napkelte termékünket március 1-je és október vége, október 31 között biztosítjuk az ügyfeleknek.
Nagyságrendileg egyébként mennyit lehet spórolni azzal, hogy egyáltalán pontos, folyamatosan tudjuk követni, hogy mennyi energiát használunk, és erre kicsit jobban figyelünk?
Hát ezt a 30%-ot ebben az időszakban árban biztosan meg lehet nyerni, viszont van olyan ügyfelünk, aki átgondolva ezt a helyzetet, azt mondta, hogy a munkatársai 18 óráig vannak bent, 17-től 18 óráig is dolgoznak, és az az egy órányi idő ennél a kisvállalkozásnál munkabérben sokkal kevesebbe került, mint az az egy órányi, 17-től 18 óráig tartó energiaszámla, és ezért azt mondta, hogy nem kell bejárni, 5 óra, akkor elmehet mindenki, tehát 7 óra munka után, mert ő jobban jár azzal, hogy az energián többet tud spórolni. Ennek az az oka, hogy 17 óra után, amikor kezd lebukni a nap, tavasszal is, nyáron is, akkor drasztikusan elkezd emelkedni a villamos energiának az ára. Akár azt lehet mondani, hogy 10-20 euró szintről 200-300 euró szintre, tehát ilyen tízszeres emelkedések is vannak az árban. Így jobb kihasználni azt a lehetőséget, hogy csak ebben a 9-17 órás időszakban vételezünk, utána pedig megpróbáljuk a vételezést a minimumra szorítani. Hogyha ezt meg tudja tenni a vállalkozó, vagy át tudja gondolni az ő munkaszervezését, és azt mondja, hogy 17 óra után már csak karbantartásokkal, a másnapi munka előkészítésével, vagy az adminisztrációval foglalkozzanak, akkor nyilván csak egy világítás megy, és a nagy energiafalú berendezései nem működnek, már ezzel is növelni tudja ezt a 30%-os megtakarítást.
Korábban említetted, hogy két kedvezményes tarifátok van, eddig az egyikről beszéltél, melyik a másik?
A másik az úgynevezett hétvége tarifánk, ami igazából a horeca ügyfélkörre van kitalálva, ezek az éttermek, vendéglátóhelyek, akik hát 5 órakor nem fejezik be a tevékenységüket, sőt, leginkább akkor indulnak be, és egészen éjfélig vagy 10 óráig tart. Mi azt vettük észre, hogy a számukra a napkelte nem megoldás, mert 17 óra után is dolgoznak, a második műszakot is igénybe veszik, viszont a hétvégén nagyon visszaesik az energia iránti kereslet, és ez is csökkenti az energiaárakat. Ebben az időszakban pénteken este 10 órától hétfő reggel 5 óráig, tehát 48 plusz 7, 55 órán keresztül biztosítunk a normál árhoz képest egy 30%-kal kedvezményesebb konstrukciót, tehát ennyivel olcsóbb lehet az energia ára azoknak a sörözőknek, éttermeknek, akik minket választanak, sőt azok az élelmiszerboltok is, akik szombaton és vasárnap is nyitva tartanak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős árelőny. Sőt, most én azt tapasztalom vidéken is, és a fővárosban is, hogy nagyon sok helyen már kiírták itt szeptemberben, hogy hétfőn is kedden nincsenek nyitva. Így a szombat és a vasárnapi részarány a teljes fogyasztásból még nagyobb részarányt képviselnek, tehát még nagyobb lehet ez a nyereség. Pusztán azzal egy gyors számítással, hogyha ezt a tarifát választja a jelenlegi fixáros konstrukcióhoz képest az ügyfél, akkor egy ilyen 8-8,5%-ot lehet megtakarítani az energiadíjból. Ha viszont mondjuk a hétfői napon nem nyit ki, akkor ez rögtön már 10%-ra emelkedik. A 10% azért az nem kevés. A magyar vállalkozóknak energiaköltsége körülbelül az összköltség 10%-át teszi ki, azért ez egy jelentős költség. Hogyha ezen a 10%-on tudnak csak egy jó tarifa választással, és semmit nem kell tenni hozzá, egy 10%-ot csökkenteni, azért az elég sok megtakarítást jelentett a vállalkozás életében. Úgyhogy visszautalva a beszélgetésre, én azt gondolom, hogy Zsoltnak és a Zsolt által üzemeltetett, tulajdonolt vállalkozások számára a hétvége tarifa egy nagyon jó megoldást jelenthet, mert ennek a választásával ebben a hétvégi időszakban 30%-kal olcsóbb energiadíjjal tudjuk őt kiszolgálni, és ez összességében nála akár egy 10%-os megtakarítást is jelenthet, mert hogyha jól tudom, akkor a hétfőn az ő hamburgerezője nincs nyitva.
Említetted korábban, hogy ezeket az okosmérőket sokan már felszerelték, sokan nem is tudnak róla, akinél még nincs, az hogy tud hozzájutni, milyennek a folyamata?
Ezeket a mérőberendezéseket a hálózat üzemeltető szereli fel, és mindazon ügyfeleknél felszereli, akik 3x32 amperes névleges csatlakozási teljesítménnyel, vagy e fölötti csatlakozási teljesítménnyel áramerősséggel rendelkeznek, mindazoknál, akik háztartási méretű kiserőművel, általában egy napelemes rendszerrel rendelkeznek, és az 5000 kWh éves fogyasztás fölött. Az 5000 kWh azért ez nagyon alacsony szint, mert egy átlagos lakossági ügyfél otthon a saját lakásában 2500 kWh-t fogyaszt el éves szinten. Hát az a vállalkozó, aki ennek kétszeresét fogyasztja el, azt gondolom, abból van a legtöbb az országban. Tehát nagyon kevesen vannak azok, akik 5000 kWh-s fogyasztást nem érnek el egy önálló telephelyen. Tehát én azt tudom mondani, hogy a könyvelők és a fogorvosok kivételével talán mindenki beletartozhat ebbe a körbe. Aki viszont nem írja ezt az 5000 kWh-s szintet, az én úgy tudom, hogy a hálózatüzemeltetők jelenleg ezt nem teszik lehetővé, hogy ők is ezt felszereljék. Ott egyébként a megtakarítás mértéke a kisfogyasztás miatt már egyre kisebb, és ezeknek a mérőberendezéseknek azért jóval magasabb ára van, mint egy normál, hagyományos mérőberendezésnek, és ott már szerintem gazdaságilag nem éri meg a felszerelés.
Szalai Sándor, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
És akkor most visszatérünk Zsolthoz.
Egyszerűbb egyébként a villanyadó, drágább, de egyszerűbb. Igen, elég magas a villanyszámlánk. De hát ez most a valamit valamiért, valami nem tud spórolni, tehát hogy nem tudom, milyen módszerei vannak még a lángosütésnek. Egyébként pont arra gondoltunk, hogy a nyáron a nagy melegben ez kivitelezhetetlen, de lehet, hogy most ősztől télen át is állunk egyébként gázpalackra, mert hogy olyan magas a villanyszámla, hogy azt... Tehát egyszerűen félünk attól tényleg, hogy a végén már csak arra fogunk termelni, hogy a rezsit kifizessük. Jó, az most nyilván ezzel túlzok, de pont most beszéltünk az üzletvezető, hogy mi lenne, hogyha átállnánk térre a PB palaszkra. Ugye ez egy más, tehát ott más engedélyeztetés, meg az be kell jelenteni, stb. Megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Igen, de ez az egyetlen egy költség van, hát nyilván a szemétszállítás, a mohú.
Alapanyagok azok különböző, tehát hogyha mondjuk összehasonlítjuk
azokat
az
ingyen kapjuk, nem persze. Igen, az a szponzor. Az a durva egyébként, hogy nem sokkal drágább. Hát nyilván drágább, hát most tehát azt nem tud elvárni, amit a metróban megveszel, és egy gyárban legyártanak belőle tonnát, 10 tonnát, ugyanazt nekem a Pista meg a Feri nem tudja nekem ezen az áron legyártani. Persze. Hát ő felneveli, megeteti, levágja, ugyanez egyébként a tej, aki hozza nekünk a tejtermékeket, aki hozza nekünk, ők egy kisebb cég. Nekik már egyébként van üzemük, de hát ahhoz is, de hát ettől függetlenül picik. Tehát azt nem tud elvárni, hogy annyiért adják a sajtot, mint a metróban kapod. Drágább, egyébként a milángosunk az a budapesti átlaghoz, pláne a Besenyei utcai átlaghoz képest ettől még nem drágább. Mi inkább a profitból vettünk így le, hogy kevesebb a profit, de minőségben összesen hasonlítható. Tehát azt tényleg megérzed, amikor olyan kaját eszel, és ezeken meg lehet érezni. Tehát nálunk a lányok minden reggel kimennek a csarnokba, a hagymáért, lilahagymáért, fokhagymáért, snidlingért, mi tényleg ott vásárolunk be. Például nekünk zöldségbeszállítónk nincs, mert tényleg minden reggel nyitás előtt átmennek a csarnokba a lányok ott, és megveszik a zöldséget. Lehet amúgy, hogy nem vennéd észre, mondjuk, hogy milyen zöldség van a lecsónkba, mert a fűszerezés számít, de valahogy nekem ez így jobban esik. Meg egyébként azért szerintem az egy fontos dolog, hogy magyarokat támogatsz ezzel. De volt például olyan, tehát azért nyilván szélhámos vagyok én is, mert amikor a Lidlben 300 volt a paradicsom, akkor bevásároltam belőle egy mázsát. Tehát, hogy ott az van.
Ez az talán nem szélhámosság.
Hát, igen, tudod, csak most mondom ezt, hogy kimegyünk a csarnokba, kimegyünk mi a csarnokba, de azért nem mindegy, hogy 700 vagy 300, tehát azért akkor elmentem, és igen, de az olyan traumát okozott, hogy azóta sem gondolkodtam, hogy újra megyek, mert hogy hiába ládába viszed oda, a Juli néni megkír, hogy boríts ki a szallagra, és ez akkor megvan, hogy egy mázsa paradicsom ott van a szallagon, ilyen izébe, és ő egyenként leméri. Nincs arra rendszer a Lidlbe, hogy kartóra mérjek a paradicsomot. Hiába van ráírva, vagy 5 kiló. Aha. Ki kellett öntenem, ugyanez a paprika.
Mennyire utáltak a sorban mögötted álló?
Gyűlöltek. Gyűlöltek. És amikor állt be valaki, három nagy bevásárló kocsival ott álltam, mondom, haver, mondom, az figyelj, és még álfászámlát is kérek. Te, az ugye külön el kellett menni vevőkártya, minden. Hát az brutális volt. Esküszöm neked, több mint fél napom elment ezzel. Mert utána meg átmentem a Pennybe paprikáért. Hmm. Tehát, hogy bár nem, Pennybe voltam paradicsomért, a Lidlbe paprikájában, már tököm sem emlékszik rá, mindegy. Szóval valahogy így valami nagy olcsózás volt, és akkor szóltam az üzletvezetőnek, hogy bevásárolunk egy mázsát, és lefőzzük a lecsót, és levákumozzuk, és azzal a mai napig egyébként még szerintem valahol most fogyott el. Az egy jó biznisz volt.
Mennyire volt egyébként nehéz munkaerőt találni, főleg aki ilyen lelkes, hogy megy reggel a piacra?
Hát ott van a sarkon a piac, azért ez annyira nem kell nagyon megerőltetni magukat, de az a helyzet, hogy nálunk meg vannak fizetve az alkalmazottak. Nem szarrágózunk ezen. Pont egyébként most kaptam meg a Excel-t a fizetési táblázatból. A hónap legszomorúbb napja ez mindig, amikor kiborítékolom a fizetéseket.
Nekik meg a legboldogabb,
igen. Nem, a hónap közepén, nem az a rendszer, hogy hónap közepén lehet kérni egy előleget, és akkor hónap végén meg a maradék fizetést megkapják a srácok. Szerintem ezzel motiválva vannak. Szerintem egyébként egy jó rendszer van nálunk. Én azt látom, hogy a lányink szeretnek ott dolgozni. Szeretnek is beérni, nem gyomorgörcsön, sajátoknak érzik. Tényleg az volt. Elfőző, tényleg házias. Tehát, hogy ott miközben te kéred a lángost, tényleg látod, hogy ott fő, ilyen, hát nem látványkonyha, hanem kiadópult, de nagyon fancy, nevezhetjük ezt látványkonyhának is, de nem, hát igazából ez egy lyuk, ugye az egész, és hát minden egy helyen történik. De hogy ott látod, hogy tényleg ott fő a fazékban a marha pörkölt, meg a gulyásleves, tehát, hogy és a lányom szeretik csinálni ezt. Úgyhogy, és nálunk egyébként a forgás nem is olyan nagy. Tehát a lángososban például az üzletvezetőnk elment tőlünk, dolgozott valahol máshol, és akkor nem egy vagy két hónap után hívott, hogy visszamehetnék. Hm. És mondtam, hogy persze. És azóta mindig elmondja, hogyha van egy új kollégánk, vagy tanuló kollégánk, hogy itt fogsz dolgozni, elmehetsz máshol, úgyis visszajössz. És nyilván van egy távolság közöttünk a kollégákkal, de ha felhívnak este, hogy nem tudom, most például volt ilyen, hogy nem tudom, valahol üllőn, vagy hol a tökönbe ragadtak, és hogy el tudnék menni értük kocsival. Persze, és akkor beültem este 9-kor az autóba, és hazahoztam őket, mert miért ne. Tehát, hogy ilyenben vagyunk. Nyilván valahol meg kell húzni a határt, de én sose voltam az a nagyon vaskalapos főnök, nem is hívnak főnöknek, én sem hívom őket alkalmazottaknak, inkább kollégáknak szoktam őket hívni, mi egymás kollégái vagyunk. Nálunk egyébként hát nehéz, mihez képes nézve, olyan embert nehéz találni, nem is az a nehéz, hogy valaki jön dolgozni, hanem olyan, aki tud dolgozni. És az a tendencia, én azt szoktam mondani, hogy 25 alatt ne nagyon keresgessünk. 25 év alatt arra keresnek, a srácok ugye még többnyire apa, és nem akarok általánosítani, tehát vannak 25 év alatt nagyon korrekt srácok. Volt is nálunk kettő egyébként, két csajszé, aki dolgozott nálunk. Az egyik már látos 25 felett volt, de mindegy, volt egy, akire kifejezetten emlékszem. Ő 25 év alatt volt, nagyon jól tudott dolgozni, nagyon bírtam. Tehát kezdődik a suli, úgyhogy megy iskolába. Hogy az a tendencia, és azt látom, hogy ugye 25 év alatt ők a hétvégére keresnek. Ugye van hol lakniuk, többnyire otthon, anyánál, apánál, és az a, neki, ők arra keresnek, hogy hétvégén az arzenálba két gram valami mellett veressenek, és akkor hétfőn meg az afterral elfelejtenek bejönni dolgozni. Mondom, nem akarok általánosítani, de sok ilyenbe futottam bele, hogy sajnos van az a korosztály, aki nem. 40 évesen, 30 évesen már nem erre dolgozol. Pláne mondjuk, ha van egy gyereked. Ott fontos, hogy te bemenjél dolgozni. Ott fontos az, hogy te normálisan dolgozzál, meg akarod tartani az állásod, szeretnél pénzt keresni, fontos a biztonság, enni akarsz adni a gyerekednek, villanyszámlát akarsz fizetni, ők már nem ugrálnak. És itt nem arról van szó, hogy én sakba akarom tartani ezeket az embereket, hogy ha nem úgy dolgozol, akkor éhen hal a gyereked. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem egyszerűen azt látom, hogy az érettebb emberek, és így is dolgoznak. Szerintem egyébként, nem tudom, a lányainkból majdnem mindenkinek van gyereke. És családos emberek, és ez meg is látszik rajta, nem veszik félváról a munkát. A fiataloknál ilyen szempontból, mondom, vannak fenntartásaim, ebből is lehet találni kivételt, én nem azt mondom, de azért szeretném jelezni, hogy amikor be kell lépnünk a háborúba, hogyha rájuk leszünk bízva, akkor rábaszunk. Tehát, hogy ezt, igen, itt lesznek problémák. Úgyhogy, de egyébként szerintem a vendéglátásban összességében nagyon nehéz most már normális munkaerőt találni, akinek volt esze, az elment külföldre. Nagyon szar, tehát baszott sok adót fizetünk, baszott sok járulékot fizetünk. A vendéglátás azért az mégiscsak 12 óráról szól többnyire. Az egy életforma, tehát bárki bármit mond, az egy életforma. Látjuk az 50 éves, 50-60 éves felszolgálókat. Igen, tehát azért ők azért eléggé meg vannak viselve, és ez nem véletlen. De mint mondtam, már ebbe kezdtem bele, úgyhogy most már ezek maradnak, ameddig tudnak.
Azokból, amiket itt elmondtál, látszik, hogy tényleg imádod különben ezt az egészet csinálni. Én mégis nemrég azt nyilatkoztat, hogy nem a vendéglátásban tervezel meghalni. Gondolkodtál már azon, hogy mi lenne az a munka, amit mondjuk így életed végéig, vagy legalábbis nyugdíjas korodig tudnál csinálni?
Hát, egyébként igen. Nagyon fura, mert kaptam egy állás lehetőséget, ugye mondtam, hogy alkalmazotti létet szeretnék most majd egy kicsit magamnak. Így az éttermek mellett szeretnék valahol alkalmazásban is lenni, és egyébként az is vendéglátás, tök fura, de az egyébként egy szakács pozíció, tehát hogy azt nagyon élném abban dolgozni szerintem. Nem halnék meg benne. Mi az, amiben meghalnék? Vagy hogy halálomig tudnám csinálni? Na, hát az egy jó kérdés.
Mondjuk a nyugdíjat azért inkább az
ja, nyugdíj. Ja, ki ne jön, nyugdíj. Hú, de optimista vagy, bazd meg. Nyugdíj.
Legyünk azok azért.
Az jó lenne. Vezetni nagyon szeretek, de mondjuk taxisofőr nem lennék.
Azt megértem.
Igen. Nem, mi az a munka, amivel utazhatsz folyamatosan?
Kamionsofőr.
Igen,
akkor biztos, nem így képzeltem.
Igen, az visszahíznék. Steward nem lennék, mert félek a repüléstől. Igen, a hajón hány ingerem van. Fú, de elbaszott
vagyok. Mit szeretsz az utazásban tulajdonképpen?
Ja, igen, odaérni. Persze, leszedálom magam, mert 6 óránál hosszabb repülőútnál benyugtatózom magam, mert én rettegek a repüléstől. Most már egyébként sokkal jobb, annyit repültem, hogy most már azért így a landolás meg a... Tehát, hogy mondjam így, a felszállás és a landolás az, ami talán, de a landolás már a landolás az sem, tehát azt nézem, hogy 30 méter innen még baj lehet, 10 métertől már úgy vagyok vele, hogy ez már fél lábon is viccelsz. Nem tudom.
Ilyen travel influencer.
Amúgy az jó lenne, de próbáltam ilyet csinálni, és rengeteget elvesz az utazás értékéből az, hogy neked ezt rögzítened kell. Nagyon sokat elvesz. Én próbáltam levlogolni Tájföldön, többször voltam Tájföldön, és próbáltam levlogolni. Egyszerűen nem ment. Tehát azok a pillanatok, amik tényleg tök jó lenne, hogy az emberek látnák, mert vicces vagy tanulságos, vagy akármi, ott azt pont nem tudod fölvenni. Minden, ami mesterséges az már, vagy minden, ami csinált, az nekem annyira nem. Nem tudom. Egyébként szerintem a műsorvezetés az egy olyan dolog, amit valószínűleg nem fogok abba hagyni most már. Tehát most már úgy vagyok vele, hogy ebben az országban ismernek, most már ez is olyan, mint a vendéglátás, most már baszhatom. Azt egyébként tudnám, de a vendéglátás azt nem lehet olyan szinten életed végig csinálni, mint ahogy én csinálom, hogy ott vagy és részt veszel benne. Vezetni egyébként valószínűleg vendéglátás lehet. Kézzel tudod, hogy mi, de ez is vendéglátás, ez inkább már turizmus. Tudod, hogy mit szeretném? Nagyon irigylem a Steiner Kristófékat. Uh-huh. És egyébként is nagyon kedvelem őket, de az, amit ők csináltak, hogy egy görög isten háta mögötti szigeten, ahova csak hajóval lehet bejutni, nem is tudom tényleg, és nulla infrastruktúra is, ott fölépítettek kis házikókat, és akkor oda hívnak, vagy visznek ki embereket, és akkor őket ott ellátják. De hát én nem vegán, meg alkoholmentes módon csinálnám, mert nyilván azt mondom, hogy egy jó marha pörkölt mellett csak basszunk be, de valami ilyesmit el tudnék képzelni, egy ilyen, nem tudom, jurtát, egy kis kommunát, vagy nem szektát, de hogy egy ilyen, valamilyen az is valamilyen tematikus dolog, és akkor ott eljövünk, egy ilyen elvonulás. Egyébként azt látom, nagyon sok embernek erre szüksége lenne, hogy egy hétre leteszed a telót, leteszed a gyereket,
Lehet az egy hónap is.
Hát igen, de hát azért vagyunk a realitás talaján. Leteszed a faszit, vagy az asszonyt, és akkor eljönni egy ilyenre. És oda, ami ott történik, ott is marad. Tehát, hogy enni, inni, jót mulatni, én ezt nagyon élném. Egyébként az van, hogy nagyon jó programokat szervezek a barátaimnak. És meg így a csapatnak. Egyébként szerintem tök jó, ebben is jó vagyok, ugye? Már mennyi mindenben, igen. Térjünk arra, miben nem vagyok, jó, nehéz lesz. Nem, hát arról nyilván az ember nem hülye és nem beszél. De hogy valami ilyesmit, ebben nagyon gondolkodom. De hát ezt már nem itthon. Uh-huh. Ja, valami jó kis ilyen... hogy hívják ezt az olaszok? Nem a trattória, mert az az étterem, nem tudom. Valami ilya, biztos a vége, úgyhogy igen. Valami ilyesmit, ahol nem tudom, több kis ház van, vagy egy kis házban több kis szoba, és akkor egy estét leülni a tábortűz mellé, megpörgetni rajta az ökröt, bezabálni, reggel fölkelni, egy jó proszekóval indítani a napot. Én mondjuk nem szeretem, úgyhogy aperol, de valami ilyesmit tudok elképzelni.
Ez még nem hangzik.
Ezt életem végig tudnám csinálni. Igen.
Nagyon jó, hogy pont ebédidőben beszélgetünk a jákról.
A cukrom 23 lenne, a koleszterinem az egekben, én meg 140 kiló, és tulajdonképpen 60 éves korom előtt meghalnék. De
boldogan.
De milyen boldogan,
ugye? És nem a nyugdíj miatt aggódnom.
És a nyugdíj miatt sem kell aggódnom, ugye? Nem, be vagyok jelentve, csak szeretném mondani, teljes állásban, hogy be vagyok jelentve, ettől függetlenül nem számítok nyugdíjra.
Mondtad, hogy a műsorvezetés valószínűleg nem tudnád megunni, viszont a YouTube csatornád bemutatkozásában még mindig az áll, hogy ez az egész teljesen új neked, és
te is akarod
kategóriát. Ez érdekelt volna, igen.
Hogy ennyi. Ebben is, bocsánat, közben hátradőlök, mert hogy ma boxoltam is, meg hátasztam is, és de figyelj, ne sportoljatok ennyi idősen, tényleg. Ez borzasztó. Ennyi. Elfelejtettem átírni. Ebben nincsen több, de jó. Jó, hogy szólsz, majd átírom.
Na, majd már hasznos eltettem magam.
Igen, azért 7 év után ez már nem új. De akkor, amikor ez elindult, hát akkor ez valóban új volt. Fura, hogy egyébként új volt, de közben mindig is azt éreztem, hogy nekem ezt kell csinálnom valamiért. Sajnálom, hogy ezt csak én éreztem így. És egyébként a Force interjú után... kikaptam, vagy nem is kikaptam, de hogy így volt, aki megígyezte, ugye mondtam az RTL-es sztorit, hogy ott az RTL-nél hogy volt egy válogatás, és akkor ott mondták, hogy oda, mit tudom én, 20 és 30 év közötti heteroszexuális embert keresnek, aki jól néz ki, mit tudom, vékony, sportos, és nem akar gyereket. És akkor ezen, hogy mindenki azt a következtetést vonta le belőle, hogy hát azért nem kaptam a képernyőn szerep, azért nem kaptam a műsorvezetőt, az RTL-nél buzi vagyok. Szó nem volt erről, tehát ez nagyon ki lett forgatva. RTL-es kreatív producer is rámért, és megkérdezte, hogy egyébként ezt neked kimondta, elmondtam neki, hogy kimondta, elmondtam a főszerkesztőt és a kreatív producert is, mondta, hogy tök korrekt, igen, utána kérdezett, oké, így van, stb., tehát hogy volt ilyen, de nem, azért nem kaptam az RTL-nél műsorvezetői állást, mert nem tudom, meleg vagyok, egyszerűen nem feleltem meg a kritériumoknak, és ami a másik nagyon fontos, hogy ezért nekem egy pillanatig nincsen rossz érzésem az RTL-nel, tehát nem vagyok rájuk dühös, nem vagyok emiatt sértett, hiszen nélkülük is elértem azt, amit szerettem volna, és olyan műsorokat készítettem, gyártottam, aminek a nézettsége nem csak hogy eléri, de meghaladja bizonyos műsoraikét, és azért egy ideig ők mégiscsak a piacvezető kereskedelmi csatorna voltak Magyarországon. Tehát benne nincsen ilyen sértettség egy pillanatig sem. Szerettem volna tisztázni, mert egyébként nyilván a Force-nál kontextusába kiragadva ez az egy mondat, ez tényleg furán hangozhatott, de de összességében szerintem ezzel nincsen baj. Én abban nagyon hiszek, hogy egy vállalkozás bátran tartsa szem előtt egyébként a financiális érdekeit. Tehát, hogy nekem is van olyan döntés, amit meg kell hoznom a vállalkozásba, ami egyáltalán nem személyes, lehet, hogy valakinek rosszul esik, nem személyes, de azt kell néznem, hogy mondjuk ott van a másik 10 ember, és nekik a hónap végén fizetést kell adnom, és az RTL ugyanez a helyzet, csak nem 10 ember van, hanem 1000 ember van. És tökre értem azt, hogy miért nem vállalták be a karakteremet, de ettől még az RTL-re én nem haragszom, és ettől még az RTL-nál nekem nincsen konfliktusom, vagy problémám, és ez nem tetszett, hogy ez kicsit, hogy elmondtam, hogy igen, ilyen létezik. Meg szokták kérdezni, hogy miért csináltam az első kanapés műsort, meg ilyenek, meg hogy miért nem lettem műsorvezető az RTL-nél. Ezért, de ez ilyen nagyon egyszerű. Hozzáteszem, látva azokat, hogy kik lettek műsorvezetők a kereskedelmi csatornáknál, én nagyon boldogan írom ki magamat ebből a körből.
Ha jól tudom, a saját csatornádon viszont most tervezel új formátumot is.
Igen, ezt elmondtam valahol?
Igen.
Kevesebbet kéne innom. Vagy jóval többet?
Arról tudsz valamit mesélni, vagy nem. Hogy egyáltalán mikorra nem. Várható?
Semmit sem. Nem árulom el. Hát nyilván az őszi műsorrendbe szeretnénk beszerkeszteni, mert ősszel mennek ezek a műsorok a legnagyobbat. Illetve hát lesz még egy másik dolog, amivel majd előrukkolunk itt a tél derekán, még az adventi időszak előtt, még a születésnapon még nem döntöttük el, hogy mikor startol a dolog. Azzal kapcsolatban izgulok egy kicsit. Egyébként nagyon sokan várták már, meg nagyon sokan érdeklődtek ez iránt, de ez egy teljesen új terep számomra. Tehát, hogy most egy olyan dologba fogok majd belevágni, ami még számomra is új, amit még nem csináltam, nem is egyedül csinálom, tehát, hogy ez még egy tanulás, hogy itt többen leszünk ebbe a buliban, és össze fogom kötni ezt ennek a dolognak az indulását ezzel a műsorral. Nem következménye, vagy nem, tehát ilyen szempontból nincsen összefüggés az egyik a másikkal, csak nyilván szeretnék egy kis boostot a csatornának, magamnak, és ezáltal majd annak a dolognak, amivel előrukkolunk.
És már izgulhatunk.
Igen, engem is kíváncsivá tettél.
Ja, én is kíváncsi vagyok. De már a teszt időszak a végére ért, minden megvan. És azon gondolkozom, hogy fogalmazzak úgy, hogy még csak sejteni se lehessen, hogy miről van szó. Az a lényeg, hogy célegyenesben vagyunk. A cég az megalakult, a stratégia megvan, most csak nagyon fogok benne bízni, hogy szeretni fogják az emberek, és az első lépés a kis kommunámhoz. Szerintem ezt meg fogjuk most tenni.
Hát sok sikert hozzá mindenképpen. Mielőtt azonban elbúcsúzunk, egy szokásos kérdésünk van mindig, amit általában felszoktunk tenni, hogyha egy tanácsod lehetne egy olyan embernek, aki mondjuk vállalkozni készül, akkor mi lenne az, azon kívül, hogy ne tegye?
Jó kis demotiváció. Igen.
Az, hogy tényleg soha ne adja föl magát egy pillanatig se a pénzért. És tök fura egyébként, hogy ezt kérdezed, mert én kis hercegőrült vagyok, elejétől a végéig oda-vissza tudom, és pont tegnap szerkesztettem meg, majd ma fogom kitenni ezt a posztot, amikor a kis herceg odaér az üzletember bolygójára. Az engem nagyon-nagyon megfog. És akkor ugye kérdezi, hogy és mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat, arra, hogy gazdag legyek, és mire jó a gazdagságod? Hát más csillagokat is megvenni, hogyha történetesen talál valaki. Hát ez igaz, mondja a kisherceg. És ugye a végén az van, hogy a kisherceg ugye folyamatosan faggatja, és akkor elmondja, hogy bankba teszi, bezárja egy fiókba, és ennyi az egész, mi kell több érdekes gondolat a kisherceg, sőt költői, csak éppen komolynak nem valami komoly. Kisrecegnek ugyanis egészen más fogalmai voltak a komoly dolgokról, mint a felnőtteknek. És akkor itt elmondja, hogy neki ott van a virág, amit megöntöz, a vulkán, amit kitisztít, akkor is, hogy a kialudt, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne váljunk üzletemberré, ami azzal az üzletemberré, amit a kis hercegben olvashatunk. Mert tényleg sokkal fontosabb megöntözni a virágodat, kitakarítani a vulkányaidat, még akkor is, hogyha azok már kialudtak, mert sose lehet tudni. És bizonyos dolgok tényleg a becsület, a tartás, a barátság, a szeretet, a szerelem, bármennyit van, ezeket nem fogod tudni megvenni. Ezek tényleg csak kitartással, ezek tényleg csak melóval, ezeket csak úgy lehet elérni, és én bízom benne, hogy ezek az üzletemberek, legalábbis az arra érdemesek, majd erre rá fognak jönni. Én most már tapasztalatból tudom azt mondani, hogy nem kell mindent megtenned, a pénzért nem kell lemenned kutyába, nem kell elárulnod magadat, az elveidet, a barátaidat, azt, amit egész életedben te szem előtt tartottál, csak azért, hogy még több legyen. Ez a legfontosabb tanács, hogy ne tegyél meg mindent a pénzért. Ha vállalkozol, annak a végén a fokmérője tényleg úgyis az lesz, hogy szerintem, hogy hány embernek okozol örömet. Hogyha ahhoz, hogy neked legyen, attól neked mástól el kell venned, az baj. Azt akkor ne csináld. És nagyon sok olyan vállalkozási formát látok, és egyébként ide sorolhatóak ezek az életvezetési, meg motivációs trénerek, meg tököm tudja mi, meg a Grabovoi karkötő, a jóslás, a nem tudom, akár a sportfogadás, vagy az arra való buzdítás. Amikor függőket, szomorú embereket, gyászoló embereket, elesett embereket használsz ki, és lesz abból pénzed, lehet, hogy sok pénzed lesz. Kétségtelen, ezek a legnagyobb bizniszek. Egy elkeseredett ember bármennyit hajlandó költeni. De szerintem ez nem éri meg. Úgyhogy tudom, hogy kicsit hosszú lett, de bízom benne, hogy célba érnek ezek az üzenetek azoknál, akiknél célba kell érniük. Ne tegyél meg mindent a pénzért. A siker az tényleg nem minden. Tehát, hogy miben mérjük a sikert. Úgyhogy ennyi, vállalkozzatok, de tegyétek ezt egyenes gerinccel. Szerintem ez fontos, mert tényleg a nap végén ez fog számítani. Ja, és nem a lóvé. És ezt mondom tapasztalatból, tudom.
Osvás Zsolt, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál. Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek a műsort, írjátok meg, hogy tetszett kommentben, és lájkoljatok, iratkozzatok fel, és fizessetek elő a HVG 306. Hú!
Papusom, hogy még került! Jó.
Ez nagyon hosszú.
Igen.
Osvás Zsolt, köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönöm, és elfogadtad. Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek, írjátok meg kommentben, hogy tetszett az adás, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és fizessetek elő a HVG 360-ra. Sziasztok!
Sziasztok!
Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.